Rádió Egyetem.
EPER. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Dávid Gyula előadását közvetítjük a Polaris csillagvizsgálóból. Különleges anyagok, különleges helyek az univerzumban. Az ősi tűzgömb. Második rész. A felvétel 2005. február 21-én készült.
Ha visszafelé elkezdjük lejátszani a világegyetem tágulását, akkor az anyag visszafelé menet egyre sűrűbb, egyre forróbb, és mit csinál a forró anyag? Hősugárzást bocsát ki. Nézzük meg a hősugárzás fizikáját. A sugárzási tér termodinamikáját azt a 1870-es, 80-as években kezdték kidolgozgatni, és aztán ez az a problémakör, amiből aztán kvantumelmélet is kifejlődött. Múltkor már beszéltem, hogy abszolút fekete testnek a problémaköre. Abszolút fekete test az, ami minden fényt elnyel, és ennek megfelelően minden fényt megfelelő módon sugároz. Ennek az egyik legjobb modellje egy sugárzással teli üreg. Tehát készítsünk el egy szilárd testet, és abba egy lukat, üreget. Amikor a testet melegítjük, akkor abban ott mindenféle sugárzás keletkezik. Csináljunk egy pici lukat, ahol ez kijön belőle. És akkor ott meg tudjuk mérni kísérleteket, hogy milyen is volt az üregen belül. Tehát itt kijön a sugárzás, és ott meg tudom vizsgálni. Most ahhoz képest, amikor nekünk az egyetemen ezt mérni kellett, hát ez egy lámpa volt, és mellé volt téve így egy ernyő, hát mondták, hogy ez az üreg, ez majdnem olyan, mintha be lenne zárva meg minden, hát nem is jött ki pontosan a mérendő görbe. Mit jelent ez, hogy ugye a üreg falában levő atomok sugároznak, kijön itt a fény, vagy hát különböző elektromágneses sugárzás, aztán elnyelődik. Energiát ad az itteni atomoknak, azok mocorognak, stb. Megint kisugárzak oda-vissza, és egy idő után beáll az egyensúly. Tehát az egyensúlyt azt kiokoskodták a termodinamikusok, hogyha ide leteszek egy felületet, azon egyik irányba, meg a másik irányba ugyanannyi energia megy át. Hogyha leteszek egy másik irányú felületet, azon is. Hogyha nem így lenne, mindenféle ravaszkodó magyarázkodták, hogy akkor lehetne ezzel örök mozgót csinálni. Lehetne beletenni egy szélkereket, amit az energia forgat, stb. Tehát itt nagyon egyenletes, speciális tulajdonosú sugárzás alakul ki. Ez ugye ahhoz hasonlít, mint amikor a gázban, egy üregben ez a gázban termikus egyensúly van. Ott az történik, hogy a gázmolekulák egymással ütköznek, és ennek következtében beáll az egyensúly. Itt a fotonok nem egymással ütköznek, hanem a falban elnyerődnek és kisugárzódnak, és úgy áll be végül az egyensúly. De nyilván ezt lehet másképp is mondani, tehát még a klasszikus elektromágneses hullámoknak a képe volt. Később, amikor a kvantumelméletben gondolkodtak, akkor ezt úgy lehet elképzelni, hogy a foton gáz lenne. Fotonok ugrálnak ide-oda. Fotonok abban különböznek a gázmolekulák, hogy a gázmolekulák visszapattanak a falról, a fotonok viszont elnyelődhetnek. Tehát nincs egyediségük, hogy én vagyok a Józsi nevű foton. Egy-egy gázmolekulát esetleg meg lehetne jelölni, mondjuk valamilyen izotóppal, vagy ismivel, azt lehetne követni. Egy foton nem lehet követni. De így is ki lehet okoskodni. Na most az elméleti számítások azt mutatták, hogy a termodinamikában le lehetett vezetni, hogy ennek a eloszlása olyan, hogy a hullámhoz függvényében lerajzolom az energiát, akkor ez az eloszlás, ez egy ilyen speciális kombinációtól függ, tehát a frekvencia meg a hőmérséklet hányadosától. De hogy milyen függvény, arról nem mondott semmit a termodinamika. Tehát ezt, hogy ettől a kombinációtól függ, ezt kiokoskodták. Nyilván a Planck-állandót még nem írták oda, mert azt akkor még nem fedezték fel, csak de ugye egy ilyen típusú kombinációt, a K az a Boltzmann-állandó. Lényeg az, hogy a frekvencia és a hőmérséklet hányadosától függ a dolog. Az elméleti számításokból az jött ki, hogy valami olyan görbét kellett rajzolni, ami így fölmegy a végtelenbe, és hogyha ezt minden hullámoszra összeadjuk, akkor végtelent kapunk. Végtelen sok energiának kellett volna lenni az üregbe. Ha akkor egy kicsit meg akarom emelni az üregnek a hőmérsékletét, azaz a körülötte levő testhőmérsékletét, akkor az üregbe be kell pumpálni valami energiát, akkor végtelen sok energia kellett volna. Ez nyilván marhaság. Ez volt a klasszikus fizika csődjének az egyik speciális esete, ami a 19-20. Század forduló környéken jöttek egymás után az ilyen kudarcok, hogy a jól bevált klasszikus mechanika sugárzására, stb. Egymás után, amikor az anyagatomi szerkezetére alkalmazták, marhaságokat mondott. Mindent rendesen levezettek, és nonsens jött ki. Itt kellett bevezetni a kvantumelméletet. 1900-ban megmérték nagy pontossággal ezt a görbét. Akkor kapták meg ezt a görbét, és Planck megpróbálta megmagyarázni, pontosabban először úgy megmagyarázni, hogy írjuk le matematikailag ezt a görbét. Most már tudjuk, hogy nagy szerencséje volt, mert nagyon sok olyan görbe van, amire egyszerűen nem lehet képletet találni. Megmérik, ilyen, Nincs képlet. Erre véletlenül van képlet. Nem írtam oda, elég ronda, de létezik rá képlet. És Planck mindenféle ügyes varázslással megtalálta azt a képletet. 1900 decemberében bemutatta a Berlini Akadémia, hogy íme a kísérleti adatokhoz nagy pontosággal illeszkedő képlet. És abban bukkant föl ez a bizonyos, ma már Planck állandónak nevezett természeti állandó, tehát erre a függvényre egy konkrét alakot kapott, és akkor a függvény így visszakunkorodik, és a függvény alatti terület az az összenergiát jelenti, és a korábban Stefan és Boltzmann által megmért törvényt, hogy az összenergia az a hőmérséklet negyedik hatványával arányos, tehát az adott térfogatban levő energia, az ez a képet visszaadta. De nem volt rá semmiféle dinamikai magyarázat, hogy miért pont ez a képlet van. És akkor jött Planck azzal őrültnek ható hipotézissel, hogyha feltételeznénk, hogy az üregben a sugárzás energiája nem tetszőleges lehet, hanem csak bizonyos kvantumokban, adagokban van jelen, akkor le lehet vezetni ezt a képletet. Ezt senki nem vette komolyan, ő sem, mindesetre ebből kijött a mérési adatokat reprodukáló képlet. 1905-ben, amikor Einstein a három nagy cikkét publikálta, egyik ugye a relativitás elméletet alapozta meg, másik a Brown mozgás elmélete, a harmadik pedig a fotóeffektussal kapcsolatos volt. Egy egészen más típusú, de szintén fénnyel kapcsolatos jelenségnél felhasználta ezt a Planck-féle ötletet, hogy a sugárzás energiához kvantumokban van, és ez nem egy matematikai segédeszköz, ami egy képletnek a levezetésére alkalmas, hanem valóban egy létező jelenség, ami bonyolultabb jelenségeknek, bonyolultabb dolgok magyarázatánál is figyelembe kell venni. Ezt csinálta, és ezzel megmagyarázta a fotóeffektusnak az észlelt tapasztalata, és akkor ezt komolyan venni, hogy így tényleg ezek a kvantumok, ezek nem csak Plancknak a számítás technikai mellékesen bevezetett marhaságai, hanem valódi objektumok. Ugye ezeket a fénykvantumokat hívjuk azóta fotonoknak. Hogy néznek ki ezek a görbék, hogyha a különböző hőmérséklet esetén lerajzolom ezt az energiaoszlást a hullámhoz függvényében, akkor egymáshoz hasonló görbéket kapok, de odébb kell transformálgatni. Ha erre a hullámhoz van rajzolva, akkor a kisebb hőmérsékletű testek azok nagyobb hullámhoznál, vannak nagyobb hőmérsékletnél, meg kisebbnél. Az, hogy hol van a maximuma, azt ki lehet számolgatni, ez a Wien-féle eltolódási törvény. Például a 6000 fok hőmérsékletű testeknek zöld fénytartományban van a maximuma, tehát akkor mindenki tudja, hogy a nap zöld. Tessék ránézni. Ja, a gyertyaláng is sárga, meg a nap is sárga, a gyertyaláng 400 fokos, a nap az 6000. Hát, hogy van ez? Ki jön, hogy a nap az zöld? Na. Tessék rá gondolkodni. És az összenergia, amit az egész görbe alatti terület, az a hőmérséklet negyedik hatványával arányos. Ezt az állandót, és Stefan és Boltzmann megmérték, Planck pedig ebből a képletéből le tudta vezetni, és pontosabban ennek a mért adatából számolta vissza ezt a H Planck állandót, és stimmel, tehát ez az adat, meg ez az adat kompatibilis egymással. Hát ezt ugye aztán később sokan próbálták magyarázgatni, Einsteinnek is volt egy későbbi cikke, ami a sugárzás termodinamikával kapcsolatos. Most minket az érdekel, hogy mi történik, hogyha ezt a bizonyos üreget elkezdem tágítani. Kétféle módon lehet tágítani, mert például állandó hőmérsékleten. Ezt úgy képzeli az ember, tessék visszamegy ez a középiskolás dugattyú, kihúzom, körülötte ott a víztartály, stb. Mert beteszem egy hőtartályba, és amikor benne az adott üregben változások vannak, akkor kívülről energia megy be, vagy megy ki. Tehát a hőtartály, ami adott hőmérséklet, jó nagy test, tehát az energia átadás az annak a nagy külső testnek nem nagyon változtatja meg a hőmérsékletét, elég nagy kell tekinteni. Ez befolyásolja. Az történik, tehát amikor ezt az üreget nagyítom, akkor a foton sűrűség az ugyanannyi lesz, ha most ugye kétszeresére nőtt a térfogat, akkor kétszer annyi foton lesz benne, azaz több energia lesz benne, és az úgy történik, hogy a hőtartály energiát közöl ezzel a testtel. Tehát energiát kell betáplálni. Ha most viszont hőközlés nélkül tágítom ezt az üreget, tehát például hőszigetelő burkolattal vonom be, és úgy tágítom, akkor a fotonok száma nem változik. Nyilván át lehet térni a hullámos képről a fotonos képre, benne van a fizikus nótában is, hogy részecske vagyok, vagy hullám, stb. Tehát ezt nem tudhatjuk, de így is le lehet írni a világot meg úgy is. A foton szám az ugyanannyi marad. Ez viszont azt jelenti, hogy ehhez, mivel a foton szám az a hőmérséklet, a foton sűrűség a hőmérséklettől függ, ritkábban vannak a fotonok, akkor az kisebb hőmérséklet. Ezt kitágítottam, energiaközlés nélkül kisebb hőmérséklet. Ezt a közönséges gáznál is megszoktuk, hogyha hőközlés nélkül kitágítjuk, akkor hidegebb lesz. Na most itt az történik, hogy ezt, ugyanezt a dolgot el lehet mondani hullámokkal is. Tehát mondjuk az üregben kialakulnak így álló hullámok, és ha kitágítom az üreget, akkor megnyúlnak az álló hullámok. Mégpedig akkor a hullámhossz az együtt nyúlik az üreg méretével, tehát arányos az üreg sugarával a hullámhossz. Viszont Planck azt mondta, hogy egy fotonnak az energiája a frekvenciával arányos. Az energiája az H-szor a frekvencia. A frekvencia fordítva arányos a hullámhosszal, tehát az energia az fordítva arányos a hullámhosszal, azaz az energia fordítva arányos a sugárral. Egy-egy objektumnak, egy-egy hullámnak, vagy más néven egy-egy fotonnak az energiája az a üreg sugarával fordítva arányos. És az jön ki, hogy az eloszlás az továbbra is Planck-görbe, csak más hőmérséklethez tartozó. Ez szinte varázslat. Azt gondolná az ember, hogyha kitágítom az üreget, akkor megváltozik a frekvenciáloszlás, megváltozik az energiaoszlás. Kiderül, hogy egy Planck-görbe Planck-görbébe transformálódik át, többen azt lehet mondani, mintha ugyanolyan, csak egy más hőmérséklethez tartozó. És az a hőmérséklet, ez fordítva arányos az üreg méretével. Na most az a furcsaság, de tessék megint elképzelni, hogy a foton szám az üregben állandó. Ha az üregetnek a méretét megváltoztatom, akkor a térfogata megnő. Mondjuk kétszeresére változtatom a sugarat, akkor 8-szorosára megy a térfogat. A sűrűség, foton sűrűség az 8-ad részére csökken. De egy-egy fotonnak az energiája is csökken, szintén a üreg méretével arányosan. Tehát nem tehát az energiasűrűség az nem a harmadik, hanem a negyedik hatványával fordítva arányosan csökken az üreg méretének. Közönséges atomos anyagnál nem ez a helyzet. Az atomos anyag energiájának nagy részét az MC négyzet, az egyes részecskének az energiája adja MC négyzet. Ha tágítom, akkor ugyanaz az anyag ritkábban van, egy per a sugár köbével, tehát egy per a térfogattal változik a sűrűség, tehát egy per R köbös. A fotongáznak egy per R a negyedikenes az energiasűrűség változása. Ez döbbenetes kihatással van a világegyetem termodinamikájára, majd mindjárt látni fogjuk. Tehát 1 per R a negyedikenes az energiasűrűség. És a közönséges atomos anyagra pedig R köb. Ha ezt az egészet fotongázzal töltött univerzumra próbáljuk alkalmazni, akkor ugye meg kell nézni, hogy milyen ma a világegyetem. A világegyetemben van atomos anyag, meg van sugárzás. Az atomos anyag durván azt mondhatjuk, hogy egy proton van köbméterenként. Ki lehet számítani, hogy akkor protonnak MC négyzet energiája van, kiszámítjuk, hogy mennyi ez, kb. 10-30 gram per köbcentiméter, plusz-minusz 1-2 nagyságrend, de ez jön ki. A sugárzás meg az, amit megmértek, Penzias és Wilson megmérték ezt a háttérsugárzást, és a háttérsugárzásnak a fotonjainak nagy a száma, de kicsi az energiája, az összenergia sűrűsége 10-34 gram per köbcenti. 4 nagyságrendel kisebb, mint annak az egy darab fotonnak. 500 millió foton van egy köbméterben, míg egy darab proton. De annak a sok fotonnak az összenergiája 4 nagyságrendel, tehát 10000-szer kisebb, mint annak az egy darab protonnak az MC négyzet energiája. Ennek a sugárzásnak nagy része háttérsugárzás. A univerzum őskora óta azért a csillagok is gyártottak némi fényt. De számítások szerint ez körülbelül 5-10%-a annak a fotonszámnak, ami már korábban is itt volt. Tehát a csillagok úgy nem túl sokat változtattak ezen a helyzeten. Tehát itt van ez a Penzias és Wilson féle háttérsugárzás. Mit tapasztalunk arról? Ez egyrészt Planck görbe eloszlást mutat. És az égbolt minden irányából egyenletesen érkezik. Ezt úgy is lehet mondani, hogy mert Planck görbe, ezért lehet jellemezni egy hőmérséket. Tehát az égbolt adott irányából érkező sugárzáshoz hozzárendelik egy hőmérséket. Lehet rajzolni olyan térképeket, hogy az ég különböző irányai milyen hőmérsékletűek. Az első térkép, amit rajzoltak, az rendben unalmas volt, mindenhol ugyanazt mérték. Aztán a következő térképek is. Ugye ezt 64-re fedezték föl. Egészen a 90-es évekig nem észleltek különbséget. Egyre pontosabban megmérték a Planck-görbe paraméterét, és akármerre néztek, ugyanolyan volt. A 80-as évek végén lőtték föl a COBE nevű műholdat, kozmikus background explorer, tehát a kozmikus háttérsugárzást mérő műszer, ami pont erre volt kihegyezve, hogy különböző irányokban nagy pontossággal megnézte ezt. A háttérsugárzás egy részét a földi légkör elnyeri, tehát ennek a Planck-görbének csak egy bizonyos részét lehet kimérni. Az űrben keringő műhold a teljes görbét föl tudta venni. Soha olyan pontos Planck-görbét még nem mértünk. A Földön például nehéz méricskélni, mert a levegő elnyel belőle bizonyos hullámosszakat, és akkor például a széndioxid az elrontja, annak az elnyelése elrontja a plangörbét. Soha olyan pontosat nem kaptak. De tudják, hogy a tudományos publikációban úgy kell a görbéket publikálni, hogy a mérési pontra rárajzolják azt, hogy mennyi a mérési hiba. És akkor főleg a részecske fizikai ábrákon itt egy pont, e körül ekkora a mérési hiba, erre ekkora a mérési hiba, tehát valahol itt ebben az ábrában van 4-5 ilyen pont, arra húzunk egy egyenest. Körülbelül így megy. Itt viszont az történt, hogy ott volt az elméleti görbe, és olyan pontosan rajta voltak a pontok, hogy ezek a kis hiba vonalak nem látszottak, mert a vonal vastagságnál vékonyabb volt, annyira pontos volt a mérés. 4/10 pontossággal egyforma minden irányból a háttérsugárzás. Aztán később fölöttek még olyan műholdakat, amik aztán még pontosabban mérték. Néhány éve ment a MEP nevű szonda, ami ugyanezt mérte még pontosabban. Egyrészt a szög felbontása is jobb volt, tehát most már nem 7 fokos szögben nézte ezeket, hanem 1 fokos tartományokban. Annak idején mutattak ilyen képeket, hogyha egy konferencia közönségét lefényképezik 7 fokos felbontással, akkor szép maszot látszik. Ha viszont 1 fokos felbontással, akkor már az egyes arcok. Nem lehet kivenni, hogy ki az, de hogy ez itt egy ember feje, az viszont az meg a tévé, az már azért látszik. Tehát ekkora nagy különbség van. Ilyen pontosan felmérte az eget. Sajnos nem tudtam elhozni, de biztos látták azt a képet, ilyen szép hosszúkás és fluktuációk vannak rajta. Középen meg ott húzódik a galaxisnak a saját fénye, és mögötte ott fluktuál a háttérsugárzás. Ezt tessék úgy elképzelni, mintha egy ilyen asztalnak a szintvonalás rajzát közölték volna. Sima, de vannak rajta mikronnyi barázdák, és akkor az ember, mint a hegyvidéknek a rajzát, közli a szintvonalakat. Ha csak arra nézek rá, akkor hegyek, völgyek. De az iciri-piciri, tehát 4/10 pontossággal egyforma, és az 5/10-esben vannak kis fluktuációk, meg a 6/10-esben. Nagyon nagy pontossággal mindenféleképpen minden irányból ez érkezik. Na most ehhez az izotrópiához, tehát a különböző irányokból egyformán érkező sugárzáshoz hozzáteszünk a kozmológiai elvet, miszerint mi nem kitüntetett helyen vagyunk, tehát nem mi körülöttünk oszlik el gömbszimmetrikusan a világ, akkor ebből következik a homogenitás, hogy mindenhol egyforma. Tehát az univerzumot homogén sugárzást tölti ki, ami hősugárzásnak felel meg, és mondom, ez kb. 500 millió fotont jelent. Ezeknek a hullámhossza centiméteres-milliméteres tartományba esik, és az energiájuk kicsi. És ez a Planck eloszlású és a hőmérséklet, ami ennek megfelel, ez 2,7, hát azóta ide már kimértek néhány tizedest, még a 7-es után. Az előbb beszéltünk az üregről, az üregben a fallal egyensúlyba kerül a sugárzás. Hát hol van az a szilárd test, amivel ez a 2,7 Kelvin hőmérsékletű sugárzás egyensúlyból? Körülnézünk, és sehol sem látjuk körülöttük ezt a szilárd testet. Mivel van ez? Egyensúlyban semmivel. Az univerzum átlátszó. Vannak itt-ott ilyen kis szilárd dolgok, mint a Föld, amik nem átlátszó, az univerzum anyagának nagy része átlátszó. A sugárzás, ez a háttérsugárzás akadályton áthalad. Számítások szerint ezek a fotonok, amiket mi most itt felfogunk rádióhullámként, ezek valamikor 300-400 ezer évvel a nagy bum után keletkeztek, és azóta jönnek az űrbe, és semmi nem jelent el őket, mert az univerzum olyan szép átlátszó. Jönnek. Ki lehet számítani a szabad úthoz, hogy a két ütközés között, hát 500 milliárd fényév, ahhoz képest a látható világegyetem az 13 milliárd fényév sugarú. És 500 milliárd év a szabad repülési idő, és 13 milliárd év telt el a világban. Tehát ezek a fotonok tényleg nem ütköztek semmivel. Tehát nem most alakult ki egy termodinamika egyensúly, nem most vették fel ezt a 2,7 fok hőmérsékletet, hanem valamikor az univerzum őskorában fennállt a termodinamika egyensúly, a mostani háttérsugárzásnak a korábbi változata, és valamilyen anyag között. Ezt kell kiokoskodni, hogy mi volt ez az anyag. Hát mi volt ez az anyag? Volt ott akkor valami szilárd test, aminek az üregében ez a sugárzás kialakult? Nem, majd mindjárt beszélünk arról, hogy miért nem lehetett ez szilárd objektum. Ugye Planck a szilárd testekben, üregében kialakuló sugárzással kapcsolatban dolgozta ki ezt a hősugárzásnak a fizikáját, de nyilván nem csak arra érvényes. Hanem például egy forró plazmában is kialakulhat. A plazma az a saját ürege. A plazmában mozgó fotonokat elnyelik a plazmának a töltött részecskéi, és visszasugározzák. Nem kell hozzá fal. Maga a plazma egyensúlyban a saját hősugárzásával. Ha visszaszámolunk, mi volt az univerzum iskolában? Meleg volt, mert az anyag sűrű volt. És a világegyetem tágulása, az előbb mutattam, hogy az olyan, érdekes módon ez jön ki matematikailag, megint csak nem magától értetődő, de furcsa és szerencsés, hogy pont az jön ki, mint amikor adiabatikusan, tehát hőközlés nélkül tágítják az üveget. Hogyha nincs fal, csak a világegyetem tágul, akkor is az történik, hogy a fotonoknak a hullámhossza nyúlik a világegyetem méretével, az átlagos méretével arányosan. És az pont ugyanolyan, mint amikor egy hőközlés nélkül tágítjuk az üreget, tehát egy per a mérettel arányosan csökken egy-egy fotonnak az energiája, a fotonok sűrűsége egy per a méret köbével, tehát egy per erre a negyedikennel csökken az energia sűrűsége, és akkor ennek megfelelően a hőmérséket, az pedig a mérettel fordítva arányos. Vissza lehet számolni, hogy akkor valamikor az univerzum kezdett, akkor adott méretű, adott sűrűség univerzumnál mekkora volt a hőmérséket. És elérkezünk ahhoz a helyzethez, amikor az anyag forró volt, és a forró anyag az mit csinál? Ionizálódik. Amikor már elég meleg van, akkor az atomok szétesnek. Nyilván történetek fordítva volt, először volt a plazma, aztán abból álltak össze az atomok, de visszafelé megyünk, akkor a forró anyagban szétesnek az atomok, és plazmává válik, tehát külön vannak az elektromosan töltött részecskék. Az elektromosan töltött részecskék elnyelik a fotonokat, meg újból kisugározzák. És ez azt jelenti, hogy az anyag nem átlátszó. Tessék átnézni a gyertyalángon, nem látunk át, a napon nem kell átnézni, azon se látunk át, mert plazmából van, és ilyen fotonokat elnyeli, meg össze-vissza sugározza vissza. Nem lehet képet alkotni egy plazmán keresztül, mert ami érkezik, az nem tudja megtartani a sok elnyelődés, meg visszasugárzás után nem tudja megtartani az irányát. Tehát ebben a plazmában elnyelődött ez a sok-sok foton, és ez a plazma, ez egyensúlyban kerülhetett a saját sugárzásával. A részecske fizikusok kidolgozták a foton elnyelésnek a fizikáját, matematikáját. Az alapvető folyamat, ez a kettő, jön egy elektromosan töltött részecske, például elektron, és kibocsát egy fotont. Így szokták rajzolni, egy Feynman gráffal. Érdekesség, hogy ez a gráf, ez egyben egy bonyolult matematikai kifejezésnek a szellemes rövidítése, és ezzel Feynman több oldalnyi számolást tudott megspórolni. Mesélik a sztorit, hogy a háború idején mindenki elment atombombát csinálni, és a szabad idejében esténként akkor folytatták a háborúkat, megkezdett kvantumtérelméleti számolgatásokat. Külön valaki Japánban, külön Feynmanik Amerikában. Amikor aztán vége volt a háborúnak, és megcsináltak az első nagy közös konferenciát, akkor előjött egy japán tudós, és elővezette a 10 évnyi magányban elvégzett számításainak a hosszú, bonyolult eredményét. Feynman fölment a szobába, és reggel lejött, hogy stimmel. Mert ő meg kidolgozta ezt a módszert, amivel villámgyorsan ki tudta ugyanazokat a dolgokat számolni. És azóta is ennek a továbbfejlesztésével dolgoznak a fizikusok. Tehát ez a rajz egy szemléletes, másrészt tényleg számolásokra is alkalmas, tehát ábrán erre múlik az idő, jött a részecske, kibocsátott egy fotont. Vagy pedig elnyel egy fotont, és akkor megváltozik megint a mozgása. Az ilyen típusú folyamatok, azok bármilyen. Fölmerül az a rendkívül triviálisnak tűnő kérdés, ugye itt emlegettem a hősugárzást. Miből áll a hősugárzás? Hát elektromágneses sugárzás, fotonokból áll. Miért pont fotonokból áll? Nem tudom, hogy kitettem már föl magának ezt a kérdést, hogy miért pont fotonokból áll a hősugárzás? Annyiféle elemi részecske van. Elektronok, protonok, pionok, hiperonok, mindenféle fikkés fene. Tehát úgy is képzelhetjük, hogy itt a szüregben fotongáz van. Miért pont fotonokból áll, miért nem elektron, meg egyéb ilyen gáz? Mi tünteti ki a fotonokat? Fotonokat azt tüntetik, egy könnyű fotont csinálni. És egy pontosabb válaszom pedig az, hogy ha melegebb lesz, akkor majd lesznek ilyen objektumok is. Hogy kell fotont csinálni? Például itt csinál az ember, és itt melegebb lesz a kezem, és akkor a melegebb test az agyból bocsát ki hősugárzást, bocsát ki fotonokat. Nyilván én túl nagy vagyok az elemi részecskékhez. Nem úgy kell számolni, hogy mennyi az összenergia, amit én befektettem, hanem egy részecskére kell kiszámolni. Tehát itt a kezemben jó sok részecske volt, ezt a kis mozgási energiát szét kell osztani a sok-sok részecskére, egy részecskére nem túl sok energia jut. A részecske fizikusok az energiát elektron voltban mérik. Hogyha egy volt feszültség különbséget kapcsolunk egy kondenzátorra, és teszünk egy elektront, akkor az fölgyorsul és átszalad a másik kondenzátorlemezhez, ezt hívják, ezt nem egyetívek egy elektron voltnak. A kémiai folyamatokban cserélő egy-egy kémiai folyamatban átrendeződik az atomi elektronhéj, ott ilyen elektron volt nagyságrendűen szoktak változni. Az, hogy egy hidrogénatomot szétszedjék, ahhoz 13 elektron volt kell. A szerves kémiai folyamatok azok kisebb, mert reggel finomabb átrendezések, ott olyan 10 elektron voltnyi nagyságrendű energetikai folyamatok mennek végbe. Fotont tetszőlegesen kis energiával lehet csinálni. Amikor így mozgatom a kezemet, akkor egy részecskére 100 elektron volt, vagy 1000 elektron volt jut, és mégis ebből már jönnek sugárzásnyi fotonok. Elektronok keltéséhez nagyobb energia kell. Itt van a termodinamika Murphy törvénye, azt mondja, hogy ami energetikai lehetséges, az meg is valósul. Ja. Ami elromlik, vagy ami, stb. Ez meg is történik. A Murphy törvényhez tartozik egy végrehajtási utasítás, ami az univerzumban nagyon fontos lesz, hogyha van rá elég idő. Nyilván, hogyha előbb szétszedik a berendezést, mielőtt elromlana, akkor nem fog elromlani, tehát valahogy ezt is hozzá kell tenni, ezt az időt. A termodinamika a legátfogóbb fizikai tudományág, ami kereteként szolgál az összes többi fizikai ágnak, ez az energetikai viszonyoknak a tudománya. Először egyensúlyi helyzetekre dolgozták ki, tehát azt igazából termosztatikának szokás nevezni, a dinamikai folyamatokkal mostanában foglalkoznak igazából. A megvalósítás mechanizmusát a statisztikus fizika írja. A statisztikus fizika ugye a sok pici részecskének az együttes mozgásának az átlagából számítja ki azt, amit mi makroszkopikusan nyomásnak, hőmérsékletnek, meg ilyen típusú makroparaméternek látunk. A hőmérséklet, mint alapvető termodinamikai folyamat, az átlagos energiát jelent. Tehát egy-egy részecskére, vagy egy-egy szabadsági fokra jutó átlagos energia, ugye itt a Boltzmann állandó csak azért jelenik meg, mert annak idején, még amikor bevezették a különböző mennyiségek mértékegységét, nem tudták, hogy a hőmérséklet az tulajdonképpen energia. Ezért bevezettek rá ilyen-olyan Celsius, Kelvin, stb. Mindenféle fokskálákat, ahelyett, hogy ugyanolyan mértékegységben mérték volna, mint az energiát, mondjuk lóerőórába, vagy valami ilyesmiben. Tehát itt van közben a Boltzmann állandó. Na most különböző részecskéknél lerajzolhatja az ember ezt a görbét, ami alapvető egy részecskénél, hogy a részecskének az impulzusának a függvényében lerajzoljuk a részecske energiáját. És kétféle részecske van. Most már a relativitás elmélet kereteinben dolgozunk. Az egyiknek van nyugalmi tömege, amit M-mel jelölünk, a másiknak meg nincs. Most olyan egységrendszerben írtam föl a képetet, amiben a fénysebesség egység, nyilván ez megint olyan dolog, hogy annak idején nem tudták, hogy a tér meg az idő ugyanaz, ezért egymástól függetlenül definiálták a szekundumot meg a métert. Okos idegen lények először megvárják, amíg a fizika kellően fejlett lesz, és azután vezetik be a méterrendszert, és akkor csak egy egységet kell kitalálniuk. Tehát akkor a fénysebesség egységi lenne. Tehát az energia négyzet, az a tömeg négyzet plusz az impulzus négyzet, ami emiatt nagyobb, mint az M négyzet. Nyugalmi tömeg nélkül részecskéknek formálisan azt kell mondani, amit az M helyében nullát írtam volna, az energia arányos a P-vel. Ha pontosan felírom a képletet, akkor kell beleírni néhány C betűt, csak ilyen mértékegység átrendezésként. Ezt a képletet, ha lerajzolom, az energiát az impulzus függvényével, akkor ezt a zölden rajzolt hiperbolát kapom. Ez a képlet viszont ez az egyenes. Mit jelent? Az elektronnak például az adott M energiája, M tömege van, az energiája korlátos. Nem lehet akármilyen kicsi az energia, a zöld görbenek a pontjai mondják meg a elektron lehetséges állapotait. Ennél kisebb energia nincs. MC négyzet a nyugalmi energia. Még ha áll és nem mozog, akkor is van neki MC négyzet energia, ha mozog, akkor annál több. Még a fotonnál a nulla a korlát. Tetszőlegesen kicsi energiával is lehet fotont csinálni. Ugye ki lehet számítani, hogy mennyi energia kell egy elektron létrehozásához. Tehát, hogyha a K/T, az az átlag energia, az kisebb az MC négyzetnél, akkor nem lehet létrehozni elektront. Ebből megmondhatom, mennyi ez a T. Számítsunk mindent elektron voltban, mutattam ezt a ábrát, hogy egy volt feszültséget kapcsolva a kondenzátorra, megnézem, mennyi lesz az energiája. A közönséges zsúl az elektron voltban nagyon nagy, 10-18-on elektron voltnak felel meg. Van egy ilyen ökölszabály átszámítás, hogy egy elektron volt a Boltzmann állandóval kb. 10.000 Kelvinnek felel meg. Az elektronnak a tömege, megszorolva C négyzet, tehát MC négyzet, az 500.000 elektron volt. Az elektron a legkönnyebb elemi részecske, ebből ez a hőmérséklet 5 milliárd fok. Még egy dolgot figyelembe kell venni, egy elektront önmagában nem lehet csinálni, mert honnan a fenéből vegyem ezt az elektromos töltést. Tehát egy elektront meg egy pozitront, antielektront egyszerre kell csinálni. Tehát kétszer ennyi kell. Tehát 10 milliárd fok kell, ahhoz, hogy egy átlagos fotonnak az energiája elég legyen ahhoz, hogy egy elektron-pozitron párt létrehoz. Hát akkor az ember azt mondja, hogy jó, addig, amíg annál kisebb a hőmérséklet, addig ennek a görbének csak az alsó részén járunk. Tehát amíg a hőmérséklet el nem érkezik a 10 milliárd fokig, addig csak fotont lehet csinálni, mert még a legkönnyebb illeményszecske is nehezebb. Hogy egy proton az még odébb van, az 2000-szer följebb van, tehát annak a hiperbolája itt helyezkedik el jóval magasabban. Kis hőmérsékleten nem lehet elektron csinálni. De ha 10 milliárd fok lesz abba a dobozba, akkor már biztos keletkeznek elektron-pozitron párok is. Tehát abban a bizonyos üregben 10 milliárd fok alatt fotongáz van, 10 milliárd fok fölött meg elektron-pozitron. Aztán még néhány nagyságrend, és akkor már protonok is. Csak az a baj, hogy ha 10 milliárd fok van, akkor a doboz már rég elpárolog. Szóval ez így nehéz. Miért párolog el a doboz? Miből van a doboz? Atomokból. Mi az, hogy atom? Kötött állapot. Elemi részecskék kötött állapota. Ilyesmit már rajzolgattam múltkor, és potenciál gödör. Ugye itt a helyfüggvényében el van rajzolva a potenciális energia. Jön egy részecske, belegurul, akkor fölgyorsul, mert a mondjuk gravitációs gondolni, begyorsul a gödörbe, aztán fölmegy, elveszíti a helyzeti energiát, nő a helyzeti energiát, csökken a mozgás, energia megint lassabban fog mozni. Képzeljék egy, amikor éppen benn van a gödörbe, akkor kibocsátja a sugárzás formájában az energiának egy részét, akkor már nem lesz neki elég energia, hogy kimásszon a gödörből, itt lemarad, és itt fog szaladgálni. És itt benne marad a gödörben, azt látom, hogy ezen a részen oszcillál, és szegényként nem tud kijönni. Aki gyerekkorában hallgatta a Quantum-Fantom csapdája című csodálatos mesejátékot, nem tudom, hallgatták-e, abban két elektron gyerek kalandjai voltak a vasatom lakótelepen, meg ilyesmik voltak, és nem találtak haza, mert minden vasatom egyforma volt. Szóval ott találkoztak az öreg Mimikron apóval, aki beleesett egy potenciál gödörbe, és fönhagyta a lézerpuskát, és megkérte a gyerekeket, hogy lőjék meg már egy lézersugárral, akkor adtak neki megfelelő energiát, akkor sok energiát is ki tudott jönni a potenciál gödörből. Hát ez ennyire közismert már a gyerekek körében is. Tehát az energia kisugárzása a részecske benne marad a potenciál gödörbe. Na most az atomok is ilyenek, tehát bizonyos energiát elvége az elektrontól, akkor benn marad a kötött állapotba, ha viszont azt az energiát visszaadjuk neki, akkor elmegy. Mennyi kell neki? Hát ezt a különbséggel kell. Ez az, ami a hidrogénatomnál 13 elektron volt. Ami a félmillió elektron volt hozzá, ami az elektron tömegének megfelel, annál sokkal-sokkal kisebb. Tehát mielőtt a hőmérséklet elérkezik odáig, hogy elektron-pozitron párokat lehessen kelteni, az előtt az atomok már rég szétesnek. Tehát ha én dobozt csinálok, és a doboz belsejében meleget, hát akkor a doboz nem fogja kibírni. Hát ezzel kilódnak a szerencsétlenek, akik magfúziót akarnak a Földön létrehozni, mert egy olyan zárt edényt kell létrehozni be vákumban, millió fokos plazma, és mégse párolog el az edény. Hát nyilván a plazmát a vákumon belül még mágneses terekkel akarják ott összefogni, úgyhogy ne érjen hozzá a falhoz, és ne párologtassa el. Elég nehéz, 50 éve dolgoznak rajta. Jó, tehát mégsem mondhatom azt, hogy egy olyan állapot is létrejön, egy atomokból álló fal, jó meleg, és akkor a fotongáz mellett elektrongáz is van. Mert hamarabb szétesik az atomos fal, és az elektron mag szétválik, sőt, hogyha nagyon meleg van, akkor már az atommag is szétesik részecskékre. Megszűnik az a kettőség, ami az eddigi ábrákon volt. Ugye eddig rajzoltam egy üreget, aminek volt a fala, üregen belül ott volt a sugárzás. A fal atomjai kibocsátották a sugárzást, aztán ment a sugárzás, elnyelődött megint. Ha nagyon meleg van, a fal elpárolog, és abból is szabadon mozgó részecskék lesznek. Megszűnik a kettősség, hogy mi a fal, mi az anyag és mi az ő sugárzása. Egyenletesen elosztott plazma lesz, plazmában elektromosan töltött részecskék, és az ő sugárzásuk van, és ez egyenletesen elkeveredik. Miért nem megy szét? Hát nyilván szétmegy. Szegény tokamakos. Mi kell ahhoz, hogy ezt összetartsa? Valami extra. Például erős mágneses tér. Vagy például a csillagokban erős gravitációs tér. A nagy gravitációs tér hatására az anyag ott marad, egy ekkora nagy plazma kupac, erről már beszéltünk, a csillag az ott marad egybe, és ott szaladgálnak az elektromosan töltött részecskék, meg az általuk kibocsátott és elnyelt fotonok, és az egész nagyjából termelődik egyensúlyban van. A nagy hőmérsékleten az történik, tehát hogy megszűnik ez az anyag hősugárzás kettősség, és a plazma, meg a fotonok, meg az elektronok, sőt, ha nagyobb lesz a hőmérséklet, mindenféle elemi részecskének egy ilyen nagy katyvasza jön létre, termodinamikai egyensúlyban levő részecske plazma. És a modellünk szerint ez volt az univerzum kezdeti korszakában. Ez az a bizonyos ősi tűzgömb, amiről a mai előadás szól. Valamikor az univerzum kezdeti korszakában forró részecske. Már a legelső előadás plazmáról szólt, ami a naprendszert lengi át. Ez is plazma, az is plazma, de nagyon más. Ez forró és sűrű plazma. Ebben egy fotonnak a szabad úthossza kb. Atomnyi. Alig mozdul már és elnyelődik. A naprendszer azért nagyjából átlátszó. A naprendszert is kitöltik ritkán elektromosan töltött részecskék, de azért látjuk a napnak a sugárzását, meg látjuk a bolygókat, mert olyan ritkán vannak azok a töltött részecskék, hogy csak nagyon ritkán nyelnek el egy-egy fotont. Ebben a sűrű plazmában az a mindennapos, sőt, mindennapos, minden mikroszekundumos esemény, hogy azonnal elnyelődnek a fotonok. És emiatt a sok-sok folyamat miatt beáll a termodinamika egyensúly. Ezért most beszéljünk a termodinamika egyensúlyra. Mit is jelent ez? Már volt szó az entrópia növekedéséről, tehát mi két különböző hőmérsékletű testet leteszünk, aztán beáll köztük az egyensúly. Hőt cserélnek, az energia megy ide-oda, addig, amíg beáll az egyensúly, egyformák lesznek bizonyos paraméterek. A termodinamikában megkülönböztetnek extenzív meg intenzív paramétereket. Az extenzív paraméterek összeadódnak, két testet összetéve a térfogatuk, meg a tömegük, meg az energiájuk összeadódik. Bizonyára ismerik a viccet, hogy Jean hány fok van ideben? 20 uram, és odakint 4. Jean nyissa ki az ablakot, engedje be azt a 4-et is. Mindenki röhög, miért röhög? Mert nyilván tudjuk, hogy nem az történik, hogy bejön a 4 és kimarad 0, hanem kiegyenlítődik a hőmérséket. Vannak olyan paraméterek, ami kiegyenlítődésre törnek, ezek az intenzív paraméterek. Hőmérséket, nyomás, kémiai potenciál, stb. Ilyenek a termodinamikában ezek a paraméterek. Tehát ezek egyensúlyra törnek. Ezeknek a folyamatoknak a részletei úgy történnek, hogy sok elemi véletlenszerű folyamat megy végbe a sok elemi alkotó objektum között, például atomok ütközése, meg ilyesmi, és ennek végül beáll egy állandósult állapota. A állandósult állapot az nem azt jelenti, hogy például adott gázmolekula mindig ugyanakkor a sebességgel szalad, hanem a gázmolekulák állandóan ütköznek össze-vissza, ami lassabban ment, az meg gyorsabban, ami gyorsabban ment, az lassabban, meg másik irányba. Nem arról van szó, hogy éppen melyik részecske mozog B-sebessége. De mivel elég sokan vannak, és elég sokszor csinálják ezt, mindig azt lehet mondani, hogy a számuk állandó marad. Aki először ismerkedik a valószínűség számításra, az mindig csodálkozik azon, hogy mondjuk egy Budapest méretű városban általában 20 zongora hangoló és 67 ezer tripperes ér. Honnan tudja azt, hogy most akkor éppen most kell egy ilyen zongorhangorónak születni, vagy valamilyen betegség elterjedni. Honnan lehet azt tudni, hogy alakítja ki a véletlennek a törvényszerűség azt, hogy jön ki ennyinek? A halálozási statisztikák, szóval egyetlen statisztikának a művészet annak idején a biztosítási matematikából alakult ki. Hajótöréseket számolgattak meg ilyesmit, és annak alapján megsatszolták, hogy mennyire lehet biztosítani egy hajót. És akkor aki nem értette, az azt mondta, hogy hát honnan tudod, hogy az én hajóm el fog süllyedni? Azt nem tudom, de tudom, hogy ennyi meg ennyi bruttó regisztert tonnából 1% minden évben elsüllyed, valami ilyesmi. Itt is erről van szó. Egy-egy részecskéről nem tudom, hogy milyen sebességgel mozog, de adott pillanatban a részecskének valahányad része adott sebességgel mozog. Az, hogy éppen milyen ez a bizonyos egyensúlyi eloszlás, ezt Maxwell számolta ki, tehát ez is egy ilyen görbe, ez nem a Planck görbe, csak kicsit hasonlít hozzá. Itt most a sebesség függvényében van lerajzolva az, hogy a részecskék hányad része mozog adott sebességgel. Úgy kell elképzelni, hogy itt rajzolunk egy intervallumot, hogy ennyi meg ennyi sebesség között, akkor megrajzolom ezt a magasságot, kapok egy téglalapot, annak a téglalapnak a területe arányos azzal, hogy hány részecske mozog akkor a sebességgel. Az egész görbe alatti terület meg azt mondja meg, hogy összesen hány részecske van. Ez a görbe, ez adott képlettel jellemezhető, és nem függ a részletektől, nem függ attól, hogy alakul ki ez az egyensúly. Ha kialakult az egyensúly, akkor ez a görbe érvényes. A folyamat, a részleteket rábízzuk az egyes molekulákra, az kell, hogy sok részecske, sok ütközés legyen. Bizonyos matek könyvekben van ez, hogy innen a levezetés részleteit az olvasóra bízzuk. Tessék otthon gyötrődni, végképletet közli a szerző. Itt is. Ez kijön, ezt tudjuk. Természet majd legyártja ennek a részletes mechanizmusát. Nyilván akkor van értelmi ismerő beszélni, hogyha vannak ellenpéldák is. Van olyan anyag, ami nincs termodinamikai egyensúlyban. Például egy lukon kispriccelő gázban nem ez az eloszlás. Az nagyon nem. Hideg gázba bespriccel egy forró gázsugár, az nem ilyen. Egy idő után aztán persze lehűl és termalizálódik, langyossá válik, akkor beáll ez a egyensúly. Tartozik minden ilyen folyamaton egy karakterisztikus idő, ami alatt beáll az egyensúly. Ha azt a bizonyos téglát, amit állandóan emlegetek, a meleg meg a hideg téglát, illetve teszem egymás mellé, ott is ki lehet számítani, vagy ki lehet mérni, hogy mennyi idő után egyenlődik a hőmérséklet. Az egyiket becsavarom hőszigetelő fóliába, akkor nyilván nem ugyanannyi idő alatt, hanem több órával később fog beállni az egyensúly. Végül csak beáll. De ezt tudom befolyásolni, milyen gyorsan történjen az egyensúly beálltad, a végeredmény az anélkül is kiszámítható. De hogyha még az egyensúly beállt előtt szétszedem a rendszert, akkor mutathatom, jé, hát az egyik még melegebb, mint a másik. Mert nem volt elég idő az egyensúlyhoz. Erre kell itt figyelni. Mikor áll be az egyensúly? Ha sok részecske van, tehát sűrű anyag, és emiatt gyakori ütközés. Másrészt a kvantumelméletben van egy olyan folyamat, vagy olyan faktor, amit klasszikusan nem bírunk elképzelni. Ugye, a két részecske egymás felé tart, jó sűrű anyagban ütköznek, akkor végben megy köztük a kölcsönhatás. Kvantumelméletben a részecskék egyben hullámok, és olykor áthatolnak egymáson. Jönnek, mennek tovább. Tessék fénykardozni két zseblámpával. Nem fognak egymásba akadni itt, ugye? Zseblámpának a sugarai, a fénycsugarak áthatolnak egymáson. Nagyon nagy intenzitású lézersugárnál már megtörténik, hogy az egyik lézersugár szóródik a másikon, de az rettentően erős kell. Különséges hullámok egyszer áthatolnak egymáson. Tehát az, hogy az egyedi reakció lépésnek mekkora valószínűsége, az is számít. És a ilyen kvantum folyamatoknál ezt is figyelembe kell venni. Hát ez kell a termodinamika egyensúlyhoz. Akkor azt is tudjuk, hogy mikor nincs egyensúly. Hogyha az anyag ritka, vagy pedig egy-egy elemi folyamatnak kicsi a valószínűsége. Mi ez a reakció valószínűség, vagy ütközési valószínűség? Hát egyrészt függ attól, hogy milyen reakcióról, milyen fajta kölcsönhatásról van szó. Attól, hogy melyik kölcsönhatás irányítja. Természetben négy kölcsönhatást ismerünk, gravitációs, elektromágneses, és a részecskék közötti folyamatoknál van az erős és a gyenge kölcsönhatás. Az erős kölcsönhatásról beszéltünk akkor, amikor a atommagot összetartó erőkről volt szó, és aztán később, amikor a proton átalakult neutronnál meg viszont, azok a sokkal gyengébb, kisebb energia és kisebb valószínűségi gyenge kölcsönhatási folyamatok. Ugye ott emlegettem ezt a lábat, hogy a neutrinók közönséges anyagon 100 millió fényévnyi köven áthatolnának, és csak minden második nyelődne el benne. A szupernova magjában, erről is volt szó, olyanak a viszonyok, hogy olyan nagy energiák és olyan nagy sűrűségek vannak, hogy 100 méter a átlagos szabad úthoz. Azzal lehet jellemezni az ilyen sokrészes kis rendszereket, hogy két ütközés között mennyi a átlagos szabad úthoz. Itt a levegőben néhány ezred milliméter. Megy a részecske, és ütközik a következő gázmolekulával, akkor másik irányba megy, azt megint ütközik, tehát nagyon cikcakosan fog mozogni, és a ezred milliméter vagy még annál is kisebb a szabad úthoz. Hogyha ezt a szabad úthoz és a részecskének a sebességét is figyelembe veszem, akkor azt is mondhatom, hogy kiszámoltam, hogy mennyi a két ütközés között eltelt idő. Tehát az egy ilyen karakterisztikus idő. A részecskék sebessége viszont a hőmérséklettől függ, a tömegüktől is, ugye tudjuk, hogy mv négyzet per 2 a mozgási energiájuk, és ez körülbelül megegyezik a k-szor t-vel a hőmérséklettel, abból ki lehet számítani, hogy adott részecskék milyen gyorsan mozognak, és akkor meg lehet mondani, mennyi a karakterisztikus idő. Mikor lesz termodinamika egyensúly? Hogyha a rendszer mérete jóval nagyobb, mint a szabad úthoz, és a rendszer élettartalma jóval nagyobb, mint ez az ütközés között eltelt repülési idő. Nyilván, hogyha a részecske repül, és a rendszert már szétszedik, akkor nem lesz benne egyensúly. Hogyha a részecske repül, és kimegy a rendszerből, akkor megint nem alakul ki az egyensúly. Nézzük néhány konkrét esetet, amiről már volt szó. Például itt van ez a fotongáz az üregben. Ez a rendszer mérete. És a szabad úthoz mennyi? Hát körülbelül ugyanakkor. Innentől odáig megy. De a foton benne marad az üregben. Nem tud kiszabadulni, nem tud elmenni a végtelenbe. Oda-vissza pattog, elnyerődik vissza, kialakul az egyensúly. Másik folyamat, amiről múltkor beszéltem, a csillag belsejében van. Csillag középpontjában keletkezik az energia, megy a foton, elnyerődik a szomszédban, megint kisugárzódik másik irányba össze-vissza, így bolyog. A szabad úthozni lépés a sokkal-sokkal kisebb a csillag méreténél, amilyen millió kilométer nagyságrendű. Tehát ezek megint ilyen ezred milliméteres, annál is kisebb lépések. Ebből jön ki ez a bolyongás, és abból ki lehet számítani, hogy kb. 1 millió év, amíg kiér az energia felszínéről, amikor beszéltem. Ezzel szemben a bolygóközi térben, amikor a csillagbelsőből kiért a napnak a felszínére a energia, itt kisugárzódik, akkor itt nem nyerődik el, mert itt nincs sűrű plazma, megy, akár millió fényévekre. Itt nem lesz termodinamik egyensúly. A csillagbelsőben kialakul a termodinamik egyensúly. Figyelem, ugye a termodinamik egyensúlynál azt mondja az ember, hogy mindenhol ugyanakkor hőmérséklet. Van ennek egy finomítása, amit úgy hívnak, hogy lokális egyensúly. A csillag belsejében nem akkora hőmérséket, mint a külsén. Tudjuk, hogy a csillag felszínén 6000 fok van, közepén meg millió fokok. De, bocsánat, elektromágneses hullám érkezett. Erről van. Előadást tartok. Lányom volt, bocsánat. Na, tehát hol tartottam? A lokális egyensúly azt jelenti, hogy van egy bizonyos tartomány, ami a szabadúthoz képest nagy. És akkor abban körülbelül kialakul az egyensúly, de ha körülbelül akkorával odébb megyünk, mindegyik ilyen tartomány úgy tekinthető, hogy az nagyjából homogén és nagyjából ugyanaz van benne, de ha megyünk, akkor változik. Ugyanez van itt a földi légkörben, amikor azt mondom, hogy Afrikában 40 fok van itt, meg mínusz 40 fok, meg ehhez hasonló, akkor nem mondom, hogy Afrika meg az északi sarok között termelődik egyensúly van. De egy-egy kisebb helyen, egy szobányi vagy néhány kilométeres tartományon belül nagyjából állandó hőmérséket, itt a helyi folyamatok, hogy kiegyenlítik ezeket a potenciákat, és egy-egy ilyen nagyon adaggal odébbenve szép lassan változnak a paraméterek. Hát itt is erről van szó, hogy kialakult a lokális egyensúly. Amikor viszont a sugárzás kijön a csillagból, itt úgy lehet elképzelni, mint hogy a fotongáz így radiálisan spriccelne szét, és csak higul. Na most, ugye itt van a Planck-görbe. Az ember lerajzolja a frekvencia függvényében a Planck-görbét, akkor ez egy adott hőmérséklethez tartozó termodinamika egyensúlyhoz tartozó eloszlás. Mi történik akkor, amikor higul? Ez azt jelenti, mi van itt lerajzolva? A frekvencia függvényében a térfogat egységenként ilyen energia, az energia sűrűség. Az, hogy hol van a maximum, az nem fog változni. A frekvenciája nem változik a napból a kifelé jövő sugárzásnak. De az, hogy mennyi a térfogat egységenként ilyen energia, az változik, hiszen egyre nagyobb térfogatra szóródik szét ez a sugárzás. Ezért ennek a görbének a magassága változik. Tehát ugyanúgy, mint hogy leosztanám kettővel, meg négyen, meg egyre kisebb lesz. A huplia ugyanott van, de egyre laposabb lesz. Ez viszont már nem Planck-görbe. Tessék emlékezni vissza arra, hogy a Planck-görbe alatti összes terület a hőmérséklet negyedik hatványával arányos. Hogy a Planck-görbét elosztom kettővel, akkor más lesz a görbe alatti terület, és akkor az már nem az a hőmérséklet megfelel meg. Kiszámíthatom, hogy mennyi a görbe alatti terület, az egy másik hőmérsékletet ad, annak viszont máshol kéne lenni a hupliának. De nincs olyan folyamat, ami megváltoztatja a fotonok frekvenciát. Tehát amikor a napból megérkezik a Földre a sugárzás, akkor az nem hőmérséklet eloszlás. Szokták kérdezni, hogy mennyi a napfény hőmérséklet a Földön. Nincs neki hőmérséklete. Ez nem termodinamikai jellegű sugárzás. Amikor a napfelszínét elhagyja, akkor ez egy 6000 fokos gázzal, plazmával, egyensúlyval levő sugárzás. Ha megérkezik a Földre, akkor nem egyensúly, akkor nincs neki hőmérséklete. Mit lehet csinálni egy nem termikus sugárzással? Termalizálni lehet. El kell nyeletni. Ide teszem például a Földet, vagy más szilárd testet, koromszemcsét. Elnyelődik a sugárzás, beindul a zakatolás, feldolgozza a rendszer, azaz a belső szabadságai fokai között elosztja az elnyelt energiát, és nyilván ki is sugározza. Miért sugározza ki? Mert ha csak nyelni, akkor fölforna és elpárol. Beáll az egyensúly, hogy végül ugyanannyi energiát fog kisugározni, mint amint elnyel. De ami beérkezik, az nem termikus eloszlású, de ő átpiszkálja úgy, hogy a nagy frekvenciájú helyett kis frekvenciájú lesz a maximuma. Itt a görbe alatti terület, meg itt a görbe alatti terület ugyanannyi, tehát az összenergia, amit kibocsát, az ugyanaz, csak ez már termikus eloszlású. Tehát a Föld akkor nem 6000 fokos lesz, hanem 300 Kelvin hőmérsékletű. Na most ebben még beleszólhat az, amiről sok szó van, hogyha ezt így körülveszem egy hőszigetelő burokkal, akkor még egy kicsit ott marad, és ezért megváltozik ez a üvegház hatás. Hát ezen dolgozunk, hogy ezt megcsináljuk, és a földhőmérsékletet 100 év alatt 100 Kelvinnel megemeljük. Valószínűleg sikerülni fog. Szóval vannak ilyen másodlagos effektusok, de ez az alapgondolat, hogy az űrben érkező fotongáz az nem termikus, és lehet termalizálni, hogyha jelen van olyan anyag, ami elnyeli, és termikussá teszi. Most a legszebb az, hogyha nem kell hozzá külön színáltást, hanem elég sűrű maga az anyag, amelyik kibocsátja, például itt a csillag belsejében, akkor maga... No tehát mi történik egy ilyen sűrű plazmában, például a nap belsejében, vagy még sokkal nagyobb hőmérsékleten annak idején a nagy bum után? Kialakul az egyensúly a nagy hőmérsékleten? Milyen részecskék között? Az összes, megint a Murphy törvénynek kell gondolni, minden, ami lehetséges, az ott van. Mi lehetséges? Adott hőmérsékleten az összes olyan részecske, amiknél a kétszer MC négyzet kisebb, mint az átlag energia K-szor T, az összes ilyen részecskék ott vannak, és ezek között kialakul az egyensúly. Azaz, ha nagyon meleg van, akkor a fotonok keltenek például a proton-antiproton, vagy hiperon-antihiperon párokat, van elég energia keltenek. Akkor mindenféle részecskék átalakulnak egymásba. Nyilván az, hogy mik a részecskék, arra a termodinamika nem tud mit mondani. Azt a részecske fizikából kell venni, vagy hogyha ott van valami elmélet, az megmondja, ha nem, akkor meg kísérletileg. Kell tudnunk, hogy egyáltalán milyen részecskék vannak a világon, és ezek milyen kölcsönhatásokban lehetnek. Ha egyáltalán van köztük kölcsönhatás, akkor viszont a részletekkel nem kell törődni. A termodinamika egyensúlynak az általános elmélete megmondja, hogy ki van jelen. Mint a pénzügyi részletekkel sem dolgozik, sem foglalkoznak a makroközgazdások, pénz megy jobbra-balra, aztán kialakul valami eloszlás függvény. Nálatok van, nálam nincs, stb. Szóval valami ilyesmi módon kialakult egy egyensúly. Na most, amikor ez a T változik, a hőmérséklet változik, és az univerzumban ez történik, változik, mert az univerzum tágul, tessék visszaemlékezni, hogy a világ egyetem átlag méretével fordítva arányos a hőmérséklet, akkor megváltozik az egyensúly. Ez majd aztán mindjárt fontossá válik, látni fogjuk. Na tehát a termodinamika megmondja, hogy mi az egyensúly állapot. Ez hogy valósul meg, annak a részleteiről a statisztikus fizika szól. Sok elemi lépésen. És mik az elemi lépések? Hát a részecskék kölcsönhatásai. Ezért el kell kezdenünk foglalkozni a részecskékkel. Majd még a következő héten is erről lesz szó. Részecskék és antirészecskék, és ennek kapcsán meg fogjuk fejteni az antianyagnak a titkát. Megint Murphy törvény, minden, ami lehetséges. Mi az, ami nem lehetséges? Például nem lehet elektromos töltést kelteni. Nem lehetséges olyan folyamat, hogy jön egy foton, megy tovább és kibocsát egy elektront. Honnan lenni az elektronnak az elektromos töltését? Megsértenénk a töltés megmaradást. Ilyen folyamat nincs. A fizikusok feladata összegyűjteni a megmaradási tételeket, tehát ilyen keretszabályokat. Miknek kell mindenképpen teljesülni minden egyes lépésben. Minden folyamat megtartja ezt is. Ami viszont, hogyha ezek teljesülnek, akkor viszont minden lehetséges. Energia, impulzus, stb. Elektromos töltés, barion töltés, hipertöltés, van még néhány ilyen jellegű tulajdonság a részecskéknek. Ezeknek a megmaradása mind érvényes. Vannak ilyen általános dolgok, hogy energia, meg impulzus, meg perdület, amik mindenféle univerzális szimmetriából következnek, meg a különböző ilyen töltés jellegű tulajdonságok. És ezeket figyelembe véve, ami lehetséges, ezen felül az meg, az végbe megy. Most a részecske fizikai folyamatoknak a részleteit, az ki kell számít az adott elméletnek a részleteiből, ez jó bonyolult. Az, hogy egy ilyen adott folyamat milyen valószínűséggel megy végbe, azt részben mérésekből, részben elméleti számításokból próbálják a részecske fizikusok rekonstruálni, nagyon bonyolult. Általában azt mondhatjuk, hogy a folyamatok nagyobb energián, nagyobb valószínűséggel mennek végbe, de a pontos görbéket kiszámítani az istentelenül nehéz. Milyen elemi lépések történhetnek? Lerajzoltam itt néhányat. Ütközések például. Egy proton meg egy elektron ütközik, és megy tovább a proton meg egy elektron. Esetleg megváltozott az energia. Erre mondják azt, hogy rugalmas ütközés. Ha ugyanakkor energiával mentek tovább, csak az irányuk változott. Hogyha energiát cseréltek, akkor rugalmatlan. Ha még a illetőségük is megváltozik, tehát a protonból neutron lett, az elektronból meg neutrinó, tehát akkor már anyja se ismer más, stb. Erre szokták mondani nagyon rossz elnevezésre és rossz magyar fordítása, hogy mélyen rugalmatlan folyamatok, amikor már meg se ismeri őket. Aztán vannak ilyen bomlási folyamatok. A szabad neutron el tud bomlani protonra, elektronra és antineutrinó, nem írtam oda fölé a vonalat. Nehezebb objektumok általában elbomlanak könnyebbekre. Hát van, ami kaszkádban, több lépésben. Tehát a pion például elbomlik, úgyhogy mindenféle kibocsát, és lesz belőle műon továbbbomlik elektronná. Az elektron szegély nem tud tovább elbomlani, mert ő a legkönnyebb olyan részecske, aminek elektromos töltése van. neki játszott már Fekete Pétert, vagy sétálunk körbe a székeken, és kinél meg a Fekete Péter, elektron, ő az, akinél ott maradt az elektromos tölt, és nem tudja hova tenni, ezért ő kénytelen stabil maradni. Ezért van bennünk elektron. Milyen jellegű folyamatok vannak még? Például a fékezési sugárzás. Jön egy töltött részecske, és elmegy egy másiknak a terébe, ezért elkanyarodik, és közben a kanyarba sugárzást bocsát ki. Ennek az ellentéteként egy részecske el tud nyelni egy fotont, és akkor nyilván másik irányba megy. Hát ez a nevezetes párkeltés, amiről már előbb is beszéltem. Egy foton kelt, tehát egy részecske, antirészecske pár, tehát egy pozitív meg egy negatív töltési elektront például, akkor, hogyha az ő energiája nagyobb, mint ennek a kettőnek a minimális energia, kétszer MC négyzet. Ennek az ellentéte, amit nagyon rosszul annihilációnak, tehát megsemmisülésnek hívnak, nem megsemmisülés, anyag egyik fajtának átalakulás, a másik fajtában foton és anyag. Két elektron meg antielektron találkoztak, és lesz belőle foton. Most úgy tessék elképzelni, ezek a folyamatok, ezek összekapcsolódnak. Tehát például ment egy proton, elkanyarodott, kibocsátott egy fotont, a foton az elektron-antielektron párrá vált, ez az elektron találkozott egy pozitronnál és egy újabb fotonnál vált, az a foton az egy kvark-antikvark párt keltett, ez a másik ez kibocsátott egy fotont és meg tovább, és ennek a végtelen bonyolult reakció hálózatát lehet kiszámítani. Ha valaki mazohista, akkor nekiállhat a részecske fizikai könyvek alapján ennek a folyamatnak ebből az ábrából, meg egy ilyen reszett gyűjteméből kiszámíthatja a valószínűséget. 3-4 hónap alatt kész is lehet vele, de van egy konkrét recept. Innen már az olvasóra van bízva, tehát ezt Feynman kidolgozta annak irányát, tehát hogy kell kiszámítani egy ilyen ábra alapján az adott folyamatnak a valószínűsége. Nyilván az eredmény függ attól, hogy milyen energiájú volt ez a bejövő részecske, milyen volt az impulzus, a polarizáció, ehhez képest ez a másik, ez milyen szögben jött, végeredmény részecskék milyen irányba mennek ki, tehát ezekről a paraméterektől függően, de van rá a részecske fizikai módszerek, hogy ezt kiszámítsák. Az a lényeg, hogy egy ilyen termodinamikai egyensúlyban nem érdekesek a részletek. Sok pici folyamat össze-vissza minden lehetséges, ami előfordul, és beáll az általános egyensúly. Úgy lehet elképzelni, hogy van ilyen reakcióhálózat, és az energia oda-vissza áramlik. Tehát mondjuk vannak elektronok, neutrinok, fotonok, neutronok, protonok, pionok. A egy-egy ilyen folyamatban cserélik az energiát oda-vissza. A csőhálózat lenne tartályok között. A legjobb ezt úgy elképzelni, de a közlekedő edényekre gondolnánk. Tehát ez egy alaprajz. Minden ilyen helyre ide rajzolunk egy. Megfordítjuk, ide rajzolunk egy tartályt. Tehát az a tartály, az szimbolizálja a neutrinok formájában jelenlévő energiát, meg a elektronok formájában, stb. És ezek a tartályok, mint közlekedő edények, össze vannak kötve. Ha magasan van a víz, akkor mindegy a részlet, a részletek nem érdekesek, a szint egyforma magasan van mindegyik tartályban. Tehát oda-vissza áramlik a tartályok között az anyag, és mindegyikben van. Tehát a részletektől függetlenül kialakul az egyensúly. Ez a közlekedő edényes hasonlat, ez nagyon jó, és nagyon sok fele lehet használni a termodinamikai egyensúly vizsgálatára. Az általános termodinamikai képek megmondja azt, hogy egy ilyen egyensúlyi rendszerben melyik típusú részecskének mi a koncentrációja. Tehát az összrészecskének hányad része van jelen az adott formában. Erre van egy ilyen képlet, hogy a részecskék száma az exponenciális függ, mit kell ideírni, a részecskének a, mondjuk a nyugalmi energia, MC négyzet és a hőmérséklet. Ez a részecske tömegétől egy ilyen módon függő exponenciális görbe. A hőmérséklet az az átlagos energia, és az egy ilyen külső paraméter. Adott hőmérsékleten meg lehet mondani, hogy milyen lesz ez az eloszlás. Például össze lehet hasonlítani két különböző tömegű részecskének az erőfordulását. Nézzünk ilyen példát. Tegyük fel, hogy van egy M1 meg egy M2 tömegű részecske. Legyen a hőmérséklet kicsi. Mind a kettőnek a nyugalmi energiájánál kisebb, akkor ez az exponenciális görbe itt lecsap. Innentől kezdve már gyakorlatilag nulla. Mi jön ki, hogy a görbe mondja meg, hogy az egyik meg a másik részecskéből mennyi van. Hát mennyi van ebből, meg abból egyikből sincs semmi. Ez van most. Kicsi a hőmérséklet, amit az előbb emlegettem úgy általában, hogy miért nem kelt a sugárzás elektron meg protont. Ott ugye úgy számolgattunk, hogy az átlag hőmérsékletnek megfelelő energiát kellett nézni, K-szorti. De az csak az átlag hőmérséklet. Adott esetben vannak olyan fotonok, amiknek jóval nagyobb az energia az átlagnál, meg vannak, amiknek kisebb. Tehát kis hőmérsékleten is vannak nagy energiájú fotonok, csak nagyon kevés van belőlük. Szóval most is kelthetnek a fotonok elektron-pozitron párokat, csak kis valószínűséggel. Ha meleg lenne, és majdnem minden fotonok nagy energiájának, akkor sokat keltenének. Ezt így kell érteni, ezt a görbét, hogy nagyon kevés az olyan foton, aminek elég nagy az energiája ahhoz, hogy ezeket létrehozza, és még annál is kevesebb, hogy a még nagyobb tömegeket, gyakorlatilag kutyafüle sincs az egyikből. Mi van, amikor a hőmérséklet kicsit nagyobb? Ennek a nyugalmi tömegénél már nagyobb, annál meg kisebb, akkor így helyezkedik el a görbe. Ebből már jelentős mennyiségben keletkezik, abból meg még nem. Például 10 milliárd fokon elektront tudunk már kelteni a háttérsugárzással, vagy a hősugárzással, protont még nem, mert a 2000-szer nagyobb a tömege. Mi van, ha még nagyobb a hőmérséklet? Akkor mind a kettőből keletkezik már, csak az egyikből észrevehetően több, mint a másikból. Akkor ez a képet megmondja, hogy milyen arányban van a kétféle részecske. És mi van, amikor nagyon nagy a hőmérséklet, akkor ez az exponenciás görbe az odébb, és egy kilométerre odébb fog csak így lecsapni. Tehát gyakorlatilag itt vízszintesen indul, és körülbelül ugyanannyival mind a kétféle részecskéből. Jó, tehát így lehet ezt elképzelni. Az egyensúly állapotot ki lehet számítani, az, hogy milyen részecskék vannak jelen, pusztán azt tud, vagy egyáltalán mik lehetnek, és nem kell tudni a folyamat részleteit. Ez nagyon nagy előny, mert a folyamat részleteinek kiszámítása az rettentően bonyolult. De ha egyensúly van, akkor ettől függetlenül meg tudom mondani, hogy mi van. És most jönnek az izgalmas dolgok a relaxációra egyensúlyhoz. Adott hőmérsékleten ki tudom számítani, hogy milyen az egyensúlyi koncentráció, és tényleg be is áll az egyensúly, ha van rá elég idő. Ehhez tudni kell az elemi folyamatoknak a karakterisztikus idejét. Hát nyilván itt ilyen mikroszekundumokról, meg kisebb időkről van szó, szóval 10-20 másodpercek vannak a részecskéknél, hát az is mindig véges idő. Ha a körülmények lassan változnak, ehhez a karakterisztikus időhöz képest lassan, tehát sokkal hosszabb ideig telepau, akkor az egyensúly fokozatosan átrendeződik. Bizonyára sétáltak már szúnyogfelhőbe. Megy az ember a Balaton parton, és itt áll fölötte egy szúnyogfelhő, és megyek odébb, és jön velem. Egy autót nem tud követni. Egy embert és egy biciklistát még tud követni a szúnyogfelhő. Ugyanez van az atomokkal. Két atomot összekötött egy elektronkötés, és például amikor rezeg, mondjuk az oxigén molekula egy a vetértéke körül, tehát ilyen rezgéseket végez, akkor az elektron felhő, ami ott nyizsög a két oxigénatom körül, az követi. Úgy lehet elképzelni, mintha minden pillanatban lefényképezném, adott távolságban vannak, és körülötte kialakul egy egyensúlyi elektron konfiguráció. Miért? Az elektronok túl gyorsan mozognak, sokkal kisebb a tömeg, gyorsabban mozognak, mint a atommagok. Tudják követni elég gyorsan az állapotokat, be tudnak adott pillanatban éppen akkor aktuális egyensúlyhoz rendeződni. Ha nagyon gyors a változás, akkor nem tudják követni, akkor lemaradnak, mint amikor az ember kiszalad a szúnyog felhőből. Ha valaki gyorsan rezeg, és a szúnyogoknak lassú a reagálási idő, akkor úgy jár, mint aki 4 évenként éppen ellenkezőleg szavaz, tehát még nem tud a új rendszerhez alkalmazkodni, és mire átáll, addigra meg jön a következő változás, választás az ellenkező irányba, akkor mindig rossz fázisban is ellentétesen mozog. Ennek megint megvan a matematikához ki lehet számogatni. Tehát ez a lényeges dolog, hogy milyen gyorsan változnak a változások, gyorsan változnak a körülmények, és mennyi az egyes folyamatoknak a karakterisztikus ideje. Hogyha az egyensúly fokozatosan átrendeződik, akkor adiabatikus folyamatról beszélünk, és akkor minden pillanatban fennáll az egyensúly. Olyan, mint amikor a busz lassan kanyarodik, az ember áthelyezi a testsúlyát, és nem fog feldőlni. Hirtelen kanyarnál nem. Gyors változásoknál nincs idő, és ezért kilépünk az egyensúlyból. Ki lehet esni az egyensúlyból? Mielőtt ennek a részleteit elmondanám, gondoljuk végig még egyszer, tessék visszaemlékezni, hogy beszéltük már elején a hőhalálról. Attól féltek annak idején, Boltzmann bele is őrült, elfelejtettem mondani, hogy Bertrand Russell, nagy filozófus, olyanokat mondott, hogy nem érdemes élni a világon, nem érdemes nőket szeretni, stb., mert a világegyetem úgyis a hőhalál felé tart. Hát, ugye néhány milliárd év múlva majd beáll a hőhalál, de Russell ez most már zavarta. Tehát nincs semmi értelme hosszabb ideig tervezni, mert a világ úgyis el fog pusztulni. A hőhalál az azt jelenti, hogy majd beáll a termodinamikai egyensúly. Most ehhez képest, megint arra is tessék visszaemlékezni, emlegettem azt, hogy az lenne a helyzet, hogy az lenne a igazi kis fluktuáció itt egy viszonylag kis tartományban itt van körülöttünk a rend, és azon túl ott van a termodinamika egyensúly. Miről lehet észrevenni a termodinamika egyensúlyt? Most már tudjuk. A Planck-görbe szerű hőmérsékleti sugárzásról. Körülnéztünk, és megláttuk magunk körül a Planck-görbe szerű hősugárzást, a háttérsugárzást. Hol láttuk meg? Visszalapozunk a milyen messziről érkezik az a sugárzás. Hát valamikor az univerzum őskorában volt, körülbelül 300 ezer évvel a nagybum után keletkezett. Azóta csak jön, és azóta nem nyerődött el. Ki lehet számítani, hogy az az anyagdarab, amiből ez érkezett, az akkor hol volt. Nem volt túlságosan messze, mert a világegyetemet szétdobta, mert tegyük fel, hogy nem tágulna annyira a világegyetem, akkor néhány milliárd fényévre tőlünk van egy anyagdarab, az bocsátotta ki ezt a sugárzást, és azóta csak jött. És annak idején egyensúlyban volt, most meg már nincs egyensúlyban. Akkor volt a hőhalál. Látom magam körül ezt a nagy gömböt, ahol termodinamika egyensúly volt. Ezenből meg itt a rend. A hőhalál nem lesz, hanem volt. És valamilyen ravasz módon a világegyetem feltámadt a hőhalálból. Tehát nem attól kell frászt kapni, hogy majd bekövetkezik a hőhalál, hanem annak kell örülni, hogy már megvolt és feltámadtunk belőle. Látjuk ennek a vízfényét. Hát hogy lehet feltámadni a hőhalálból? A trükk az, hogy a világegyetem tágul. Ezért amit itt fölírtam, hogy ahhoz, hogy egyensúly legyen, ahhoz ez kell, hogy végrehajtás, utasítás, legyen elég idő a beállása. Ha szép lassan változnak a paraméterek, akkor bizonyos folyamatok be tudnak állni az egyensúlyhoz, de bizonyos folyamatok lemaradnak, és egyes objektumok kiesnek az egyensúlyból. És akkor ők azt mondják, sorry, én most nem veszek részt a hőhalálba, én elmegyek a magam életét élni, vagy magam halálát halni. Ez történik, és ennek van egy csomó érdekes mechanizmus, amik a világegyetemben többször megtörténtek. Az egyik eset az, hogy csökken a hőmérséklet, és egyszer csak leesik az alá, az érték alá, hogy egy adott részecskének a két szelencén négyzet nyugalmi energiájánál már kisebb lesz a hőmérséklet. Ugye addig az volt a folyamat, például, hogy proton meg az antiproton átalakult fotonná és vissza. A protonnak meg az antiprotonnak mindig van MC négyzet energiá, ezek együtt létrehoznak egy foton. Egy átlag fotonnak már nincs két MC négyzet energiája, mert a hőmérséklet már kicsi, akkor ő már nem fog protonokat legyártani. Úgy lehet elképzelni, mint hogy volt a két hőtartály, vagy víztartály, és egyirányosítják ezt a lukat, errefele már nem mehet. Tehát akkor nyilván meg fog bomlani köztük a egyensúly, egyiket kicsit lejjebb viszik, stb. Átfolyik az összes folyadék az egyikbe. Vagy úgy is el lehet mondani, szokás úgy is, hogy a két edénynek a feneke nem egyforma mélységben van. Amíg jó magasan van, addig mondhatjuk, hogy mind a két edényben ugyanannyi van. Amikor már lejjebb ment a szint, akkor észrevehetjük, az egyik irányba át tud folyni, vissza már nem folyik át, és akkor az egyikből lesz, másikból meg már nem lesz. A protonok, antiprotonok átalakulnak fotonokká, visszafele már már nem megy a folyamat. Hát eltűnnek a protonok. Na most fölmerül egy probléma. Itt látok magam körül néhány protont. Bennem is van 10 a 28. darab, önökben is van, ez így összességében, itt nagyon sok proton van, antiproton meg egy se. Hova lett az antianyag? Ez az antianyag titka. Erről lesz a jövő héten. Mindesetre ebből az következik, amely eddig volt, hogy proton-antiproton párosában megeszi egymást, és eltűnik, annihilálódik. Most a hőmérséklet csökken, akkor először a nagy tömegű részecskéknek az elbomlása következik így be, aztán egyre megyünk lefelé. Végül a legkönnyebb elemrészecskében az elektron meg az antielektron, pozitron is elbomlik, aztán nem marad más, csak annál könnyebb dolgok, tehát a fodon. Így is leszokták rajzolni, hogyha megy lefelé múlik az idő ezen az ábrán, ilyen energia folyamok jönnek. Az energia egy része a fotonok, másik a proton-antiproton pár, harmadik az elektronok formájában. Adott hőmérsékleten, a világegyetem adott korában, a protonoknak az energiája becsatlakozik a fotonokba, innen átmegy oda, és protonok tovább már nem maradnak. Sorban-sorban a nehéz részecskéknek az energia folyama becsatlakozik a könnyebbekébe, és végül mindegyik elfogy, és marad a foton. Ebből az következik, hogy mi most csupa fotonból vagyunk. Ez nem egészen így van, tehát ezt külön még meg kell magyarázni. Tehát ez itt egyik alapmechanizmus. Na most a következő bonyodalom az, hogy egy-egy részecske maga is el tud bomlani. Tehát nem csak úgy, hogy találkozik az antirészecskével, hanem például már volt rossz, a neutron elbomlik protonnál meg elektronnál. De ezt a gyenge kölcsönhatás szabályozás, ennek megvan a maga karakterisztikus idő, ami 12 perc. Most amikor a hőmérséklet akkora, hogy a neutron már el kéne bomlani, tehát a karakterisztikus hőmérséklet a neutron tömegének megfelelő, ez néhány másodpercen nagy bum után van. Tehát néhány másodperc után a neutronoknak már nem szabadna ott lenni. Azt mondja az előző ábra, ami a Boltzmann-osztás alapján kiszámítja, hogy mennyi neutronnak kell lenni a termodinamikai egyensúlyban. Most már nem kéne lenni. Hőmérséklet csökken, a neutron ott van, de ő lassan bomlik el. Elfelejtett elbomlani. És néhány másodperc helyett, 12 perc múlva még mindig vannak neutronok. Ez körülbelül olyan, mint a lassú felfogású dinoszauruszoknak nem szólt senki, hogy ki kell halnia, és még mindig itt sétálnak a városba. Már rég lejárt az idejük, de ők egyedileg elfelejtettek kihalni. Majd előbb-utóbb megdöglenek, de most egyre itt sétálgatnak. Tehát, hogyha tizenvalahány perc után még vannak neutronok a világban, az azért van, mert az ő egyedi reagáló képességük, a gyenge kölcsönhatás az nagyon lassú. Ez nem egyensúlyi helyzet. És mi a klasszikus fizikában is van túlhűlés. Amikor a vizet szép lassan hűtjük, úgy anélkül, hogy ráznánk, akkor akár mínusz 7 Celsius fokig le lehet hűteni, és még mindig vízállapotban van. Valahogy nem volt túl nagy rázkodás, és nem tudnak kialakulni elemi jégkristályok, amik aztán szétterjednek az egészetnek. Nem, mert megpöcköli, akkor hirtelen létrejön egy kristály, és robban egyszerűen szétterjed, és az egész egy pillanat alatt megfagy. Ez egy ilyen túlhűlés jellegű jelenség, ez is. Valaki túlélte a neki termodinamikailag járó korszakot, mert lassúak a saját folyamatai. Ez nem egyensúlyi helyzet. Na most előfordulhat az, majd erről lesz részletesen szó, hogyha egy kicsit több van az egyik részecskéből, mint az antirészecskéből, mondjuk van 1 milliárd antiproton és 1 milliárd plusz 1 proton, akkor 1 milliárdan szépen párosával kihalnak, és marad az egy darab ilyen vad proton. Hát ő nem talál magának antirészecskét, amúgy meg stabil, hát akkor kénytelen fennmaradni. Aztán itt van benne. Például ilyesmiről lesz. Na most az is előfordulhat, hogy ez az objektum, ez nem stabil. Metastabil, csak az ő karakterisztikus ideje, pillanatnyi elméletünk szerint 10 a 31-en év, mint a neutronumnak az a 12 perc. Hát ez egy még lassúbb dinoszaurusz. Elbomlik, de a világegyetem eddig csak 10 a 10-en évet élt, és meg 10 a 30-valahányadikon év alatt fog elbomlani, még egy kicsit töpreng rajta, mielőtt meghal, de ezért most addig is, amíg itt van, addig még öregkori játékokat játszik. Ez például szintén nem az egyensúlyi állapotban van. Van egy nagyon speciális stabilizáló mechanizmus, ami nagyon fontos a világegyetem sorsa szempontjából. Tessék elképzelni ezt a neutront. A neutron el tud vonulni protonra, elektronra, meg antineutrinóra. Ez azért van, mert a neutronnak a tömege az nagyobb, mint a proton meg az elektron tömege összesen. Tehát az ő MC négyzete elegendő egy proton meg egy elektronnak az MC négyzetének, meg még marad egy kis energiája a neutrinónak is adjon, meg még marad egy kis energia, hogy ezeket még meg is lökje, tehát mozgási energiát is adjon neki. Ha a neutron egy kicsit könnyebb lenne, akkor már nem tudnak eltenni ilyen részecskéket. Most amikor a neutron meg a proton találkoznak, a múltkor beszéltünk arra, hogy a csillagokban ez a fősorozatbeli alapfolyamat, akkor egy deuteront, egy ilyen nehéz hidrogén atommagot hoznak létre, úgyhogy közben kisugároznak energiát, tehát ettől világít a nap. Ez azt jelenti, hogy ennek az objektumnak kicsit kisebb lesz az össztömege, mint ennek a kettőnek a tömegének az összege. Ugye mennyi lenne ennek a kettőnek a tömege? Hát a neutron és a proton tömeg együtt. A neutron tömegről tudom, hogy nehezebb, mint a proton meg az elektron, tehát ez a kettő együtt két proton meg egy elektron tömegnél nehezebb. Pont annyi energiát sugároz ki, hogy ez a deuteron már könnyebb lesz, mint a két proton meg az elektron, és akkor itt a deuteronban megkötött neutron már nem tud elbomlani protonra meg elektronra, mert honnan legyen azt a plusz energiát. Ezért a neutron ezzel a házassággal stabilá válik. Ha ott maradt van a facélon, akkor 12 perc múlva elbomlik. Ha idejébe férhez ment, akkor megmaradt, és most is itt van. Van bennünk egy csomó neutron. Ezek a neutronok mind a világegyetem első 3 percében játszották el azt, hogy miközben ő nekik már lejárt az idejük, sürgősen körülnéztek, amíg meg éppen szerencsé volt, talált egy protont, összetapadt vele, és azóta is megvan. Később aztán a csillagokban mindenféle további folyamatokban atomok átrendezésében részt vettek, és hogyha még további szerencsék volt, akkor most itt vannak bennünk. A neutronok így módon megúzták a törvényszerű elbomlást, tehát túlélték, kikerültek az egyensúlyba, itt már nem a termodik egyensúlynak a törvényei érvényesek, hanem másfajta fizikai folyamatok, ők már nem vesztek részt abban az állandó energia csereberében, ami az egyensúlyt kialakította. Vannak további folyamatok, egy érdekes versenyzés folyik, megy a ritkulás, hűlés és a folyamatok között. Tessék elkezdeni, visszagondolom, hogy mikor van termodinamikus egyensúly, hogyha a részecskék egyrészt elég sűrűn vannak, tehát gyakran találkoznak egymással, másrészt elég nagy az energiájuk ahhoz, hogy egy folyamat elég valószínű legyen. A világéter tágul és hűl. Tágul, egyre ritkábban kezdnek a részecskék. Tehát időegység alatt egyre kevesebbszer találkoznak azok, akiknek ott reakcióba kéne lépni. Másrészt az általános energiacsökkenés miatt egyre kisebb lesz az energiájuk, tehát egy-egy folyamatnak is egyre kisebb a valószínűsége. Mit kell összehasonlítani? Hát egy-egy ilyen folyamatnak a karakterisztikus idejét, például egy ilyen neutrino, neutron, elektron, proton, oda visszamenő a nagy hőmérsékleten termodinamikai egyensúlyban levő folyamatnak van egy karakterisztikus ideje, és ez a sűrűségtől meg az energiától függ, tehát hőmérséklettől függ. Ezt össze kell hasonlítani, hogy a tágul a világ és hűl, egy-egy ilyen folyamat egyre lassúbbá és egyre ritkábbá válik, mert egyre kevesebbre találkoznak. És akkor ennek a karakterisztikus ideje egyszer csak már összehasonlítható válik magának a világegyetemnek az életkorában. Tehát mondjuk eltelt 3 perc a világból, és az történik, hogy átlagosan 5 percenként van egy ilyen folyamat. Azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem megy végbe többet, mert mire 5 perc letelni, addigra már még tovább ritkul és hűl az anyag. Tehát erre mondják azt, hogy lecsatolódik, tehát az adott típusú részecskék, amik egy ilyen reakcióban vesznek részt, azok kiszállnak a játékból. Egyszerűen már nem tudnak részt venni a folyamatba, mert ők megtennék a kötelességüket, csak túl ritka lesz, és ez már nem tud észrevenni az egyensúlyban. Most van olyan részecske, ami még más reakcióban még részt vesz, például a neutronok, meg a neutrinok, elektronok, protonok. De a neutrinók nem. A neutrinoknak ez volt az egyetlen lehetséges folyamatuk. Ők ebben részt vettek, és ezért vettek részt a termodinamikai egyensúlyban. Úgy kell megint elképzelni, hogy ott vannak az edények, össze vannak kötve mindenféle csövekkel. Van egy csomó cső, ami össze-vissza megy, de van olyan a edény, ami csak az egyik szomszédhoz van kötve egy csővel. Ha azt elkötik, akkor kész, akkor ő külön van, többiben megy lefelé a szint, ő meg úgy maradt. A neutrinok annak idején kiszálltak a játékból, és azóta is itt vannak. A neutrinok valamikor néhány másodperccel vagy néhány perccel a nagy bum után kiszálltak, és megvannak, most is itt vannak körülöttük. Nagyon sok van belőlük, körülbelül annyi, mint fotonból. Csak a neutrinok még kevésbé foghatók meg, mert sokkal kisebb valószínűséggel reagálnak. Fotonokat azért a rádiótávcsővel látom, hogy itt nizsögnek. A számítások szerint hasonló nagyságrendű neutrinó háttér van körülöttünk, csak nem veszük észre. Viszont van egy olyan kölcsönhatás, amiben minden részecske részt vesz. A gravitáció. Egy ilyen neutrinó háttérnek a gravitációs hatását azért részt kell venni. Ki kell számítanunk itt a termodinamikában, hogy mennyien vannak. Akkor, amikor még egyensúly volt, akkor tudtam, hogy mennyien vannak. Akkor hirtelen vége az egyensúlynak, akkor azt mondhatjuk, hogy az egyensúly befagyásának a pillanatát kell kiszámítani, és amennyien akkor voltak, azok még most is megvannak. Ki tudom számítani, hányan voltak, hogy tágul a világ, akkor nyilván ritkulnak, de meg tudom mondani, hogy adott egy köbméterben hányan vannak, mennyi a tömegük, mennyi az energiasűrűségük, és ők hozzájárulnak a világegyetemhez gravitációs hatásához. Amikor majd keresni fogjuk a sötét anyagot, amit nem látunk, de gravitál, akkor például őket is figyelembe kell venni, mert hát halljuk azok, amik sötétek is, és azért a gravitációhoz hozzájárulnak. Hasonló jellegű folyamat zajlott le még később, amikor a fotonok lecsatolódtak. És ugye a fotonok, mint a legkönnyebb objektumok, azok mindenféle elektromos töltött részecskével kölcsönhatásban voltak. Addig, amíg egy átlagos foton energiája elég nagy volt két részecske létrehozásához, tehát elektron pozitron pár létrehozásához, akkor még mentek ezek a részecske egyediséget változtató folyamatok. Amikor már kisebb az energia, akkor már új részecskéket már nem tudunk keltenni. Amikor a legkönnyebb részecskéket se tudom már legyártani, hát akkor minden részecske megmarad vagy elbomlik, de új már nem keletkezik. Viszont létre lehet hozni kötött állapotokat, és azokat szét lehet verni. Akkor már elég kicsi a hőmérséket ahhoz, hogy egy átlag foton már ne tudjon szétverni egy hidrogénatomot. Akkor létrejönnek a hidrogénatomok. Volt róla szó, korábban kötött állapot, elektron beállhat körpályára a proton köré, és ez olyan, hogy beesik egy potenciálgödörbe, és 13 elektron volt felszabadul. amíg egy átlag fotonnak nagyobb az energiája 13 elektron voltnál, addig ez szétveri. Ha véletlenül létrejön hidrogénatom, még egy félkört se tesz meg az elektron, már jött egy foton és szétszintált az egészet. Olyan, mint amikor kártyavárat építünk egy asztalon, amit valaki folyamatosan ráz. Nyilván nem fognak elkészülni a kártyavárat. Ha valaki folyamatosan rázza, de nagyon pici energiával, akkor már nem veszem észre, akkor már a kártyavár se érzékeny, akkor már meg lehet építeni a kártyavárat. Mi múlik a rázás energiáján, az pedig a hőmérséket teszek. Amikor az átlag hőmérséket leesik oda, hogy már a nagyon kevés olyan foton van, amivel szét tudja verni a hidrogénatomot, akkor létrejönnek a hidrogénatomok. Számítások szerint ez az, ami körülbelül 300 ezer évvel a nagy bung után van. Eddig volt a forró plazmagömb. A forró plazmagömbnek szép lassan változtak a paraméterei, egyre kevesebb típusú részecske vett részt az egyensúlyba, de még mindig termelőnk egyensúlyba volt. A végén már nem voltak benne nagyon kevés maradék részecske, volt maradt a sok-sok foton. És ott még maradt néhány proton meg elektron. Amikor a hőmérséket leesik odáig, hogy a protonok meg elektronok összeállnak atomokká, hidrogénatomokká, akkor nagyon fontos és érdekes új folyamat megy végbe, az anyag átlátszóvá válik. A plazma nem átlátszó. Egy szabad elektromosan töltött részecske el tudja nyelni a fotont, meg ki tudja bocsátani, tehát szórodik rajta a fény. A hidrogén átlátszó, tessék, megnézek én a laboratóriumban. Miért is? Az elektron csak bizonyos energiájú pályákon keringhet az atomok körül, ezért olyan foton tud elnyerni, aminek pont annyi energiájában, hogy átugrasztja az egyik pályára a másikra. Ha nem olyan foton érkezik, az átszalad rajta. Ezért a gázok általában átlátszóak. Amint létrejöttek a hidrogénatomok, attól kezdve az anyag átlátszóval vált. És külön vált ez a két dolog, amik addig teljesen együtt voltak, ez a nehéz anyag, tehát atomos meg vagy egyéb részecskéből álló anyag, illetve a fotongáz. A fotongáz önmagában elkezdi játszani azt, amit a másik fóliáról mutattam, amikor elkezdem tágítani az üreget, ott a fotonok önmagukban vannak csak, nyúlik a hullámhosszuk. Mikor keletkeztek? Mielőtt az atomok létrejöttek, a forró plazma utolsó vízfényét látjuk. Az utolsó vízfény, tehát még az atomok létrejötte előtti pillanatokban, még még ionos anyaggal termodinamikai egyensúlyban levő plazmának, annak megfelelő hőmérséklethez tartozó hőmérsékletes sugárzást látjuk. Utána viszont a fotonok egyszerűen már átszaladnak az atomos anyagokon, és nem tudnak erre reagálni. Mint hogyha ugyanazon a területen egyszerre két különböző anyag lenne, és egymáshoz semmi köze. Az etológusok látnak ilyeneket, ugye minden, vagy nagyon sokféle állatnak van saját territóriuma, egy megküzdenek a saját fajtársaikkal. De az, hogy egy tigrisnek, meg egy pinkinek ugyanaz a territóriuma, ez nem zavarja egymást. Igaz? Tehát jól elférnek ugyanazon a területen. Ugyanígy az atomos anyag is kitölti ugyanazt a teret, meg a fotonok is. És egymástól független dinamikával mennek tovább. Az atomos anyag mit fog csinálni? Az atomos anyag gravitációsan instabilá válik. Mi történik? Tessék elképzelni, megint csak szaladgálnak itt a frissen létrejött hidrogénatomok. Nagyjából egyenletes elosztásban. De nyilván, statisztika, egyik helyen egy kicsit sűrűbb, másik helyen kicsit ritkább az anyag. Ahol sűrűbb, annak a erősebb a gravitációs hatás, azok a környezetéből elkezdi magához húzni az anyagot, környezete az meg ritkább lesz. Ahol volt egy kis hupli, hogy itt sűrűbb volt az anyag, ez a hupli elkezd erősödni, ott még sűrűbb lesz. A környezet meg egyre ritkább. Benne van a Bibliában, akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól elvetetik, és aki egy kicsit véletlenül gazdagabb volt, egyre gazdagabbá válik, és ezért létrejön az egyenletes elosztásból az, hogy bizonyos helyeken sűrűbb az anyag, másik helyen ritkább. És elmélet szerint így jönnek létre a galaxisok, aztán később ezek tovább fragmentálódnak, így jönnek létre a csillagok. Miért nem történt ez meg korábban? Korábban, amíg még plazma állapotú volt az anyag, a plazma nem tud így csomósodni. Plazmában ott vannak a fotonok, azok úgy működnek, mint a rugók, és kiegyenlítik, hogy véletlenül létre egy ilyen sűrűsödés, akkor abban a plazma anyagban levő fotonok ilyen ellennyomást fejtenek ki, és kirúgják, szétrúgják az anyagot, nem engedik meg ezt a csomósodást. A gravitációs kölcsönhatás, hogyha csak ő hat, és más már nincs ott, akkor ez ilyen megszaladó, pozitív visszacsatolású folyamat, a sűrűbb anyag erősebb gravitációt fejt ki, és még sűrűbb lesz. Azelőtt viszont negatív visszacsatolás volt, ami sűrűsödött, az visszarúgta a benne levő fotongáz, és nem engedte sűrűsödni. Tehát akkor kezdődik a sűrűsödés, amikor az anyag semlegessé és átlátszóvá válik. Ettől kezdve a hidrogén gázból már előbb-utóbb galaxisok és csillagok lesznek. Ez nagyon jól hangzik, csak nem igaz. Számítások szerint ennek a folyamatnak a karakterisztikus ideje több mint 100 milliárd év. Tehát ahhoz, hogy a eredeti egyenletes eloszlású gázfelhőből olyan különbség jöjjön létre, hogy itt van ilyen sűrű anyag, és körülöttünk meg a nagy ritka galaxis közényük, ahhoz legalább 100 milliárd év kéne. De a világegyetem csak 10 milliárd éves. És nemrég találtak például olyan csillagot, ami 1 milliárd évvel a nagybum után jött létre. Tehát nagyon hamar már volt sűrű anyag. Ez a mai kozmológiának az egyik legnehezebb rejtélye, hogy hogy jöttek létre a galaxisok. Ez a szokásosan elképzelt folyamat, hogy a gravitációs instabilitás összesűríti, ez nem elegendő önmagában annak a megmagyarázásra, hogy hogy jött létre az anyag. Mindenféle járulékos mechanizmusokat próbálnak kitalálni. Majd két hét múlva erről is fogok mesélni, hogy miféle ősanyag meg egyéb egzotikus dolgok lehetnek ott, amik besegítenek a közönséges anyagnak ahhoz, hogy összesűrűsödjön galaxisokká meg csillagokká. Mindenesetre az a lényeg, hogy ebben a fotonok már nem vesznek részt. Az atomos anyag elkezd gravitációsan sűrűsödni. A fotonok viszont ott ülnek egyenletesen, még az utolsó vízfényét képezik az előző állapotnak, tehát a forró plazma állapotnak, és adiabatikusan tágulnak, szépen lassan mindeniknek nyúlik a hullámhossza, azaz a továbbra is plankeloszlások lesznek, és az akkor még néhány tízezer, néhány százezer fokos hőmérsékletnek megfelelő plangörbe, szép lassan a tágulással nem áttransformálik úgy, hogy ma már 2,7, az akkori ultraibolya fotonok most már rádióhullámhossza, milliméteres, centiméteres fotonokká nyúltak a világegyetem tágulásával együtt, és ez a háttérsugárzás azóta is zavartan itt van, tehát mi is mondhatjuk, hogy egyszerűen csak Doppler effektus szenvedett, és a rövid hullámhosszú fotonokból a tágulás miatt rádió hullámú hosszabb fotonok lettek, de nem nyúltak semmihez. Ez egy ilyen érdekes folyamat, lecsatolódás volt, a fény lecsatolódott, és az itt mondjuk maradványsugárzásnak, mert annak a hajdani állapotnak a maradványa. Még egy mechanizmus van itt a hőhalálból a feltámadása. Ha túl gyors a tágulás, akkor elképzelhető, hogy vannak részecskék meg antirészecskék, de egyszerűen olyan messze vannak egymástól a gyors tágulástól, hogy nem fogják megtalálni egymást. Kószálnak az űrben, nem találkoznak, és ezért túlélnek. Mint a két lovak keresi egymást, de néhány milliárd év alatt sem fognak összetalálkozni. Vannak mindenféle számolások szerint olyan részecskék, amik valamikor létrejöttek antirészecskékkel együtt, de ma is fennmaradnak azért, mert nem tudnak elbomlani, és ma is élnek, ha el nem bomlottak. Például a mágneses monopólusok. A részecske fizikának a modern egyesített elmélete jósolnak olyan egzotikus objektumokat, mint mágneses monopólusok, és az is a asztrofizikának az egyik nehézsége, hogy hol vannak a mágneses monopólusok, mindenki keresi őket, szeretné érte Nobel-díjat kapni, de eddig ötször jelentették be, hogy találtak, aztán kiderült, hogy hát izé mégsem az volt. Nehéz őket észrevenni detektorral, és erre is vannak mindenféle ravasz kozmológiai elméletek, hogy miért nincsenek mágneses monopólusok, mindenesetre kellene lenni, számítások azt mutatják, hogy valahogy túlélték. Mi történt tehát? A hőhalál az volt, és feltámadtunk a hőhalálból. Ugye a termikus háttérsugárzás az ma nincs semmivel se egyensúlyban, de régen egyensúlyban volt a forró anyaggal. Nem volt ilyen játék, hogy külön a tartály, vagy az üreg és annak a sugárzás, hanem maga az anyag egyenletesen kitöltötte a teret, és benne volt a saját sugárzás, és ezek egyensúlyban voltak. Ez volt a hőhalál. De ezen parciális hőhalál volt, hogy hát már akkor sem volt bennem mindenki. Akinek túl nagy volt a tömege, adott hőmérséket, addig az már elbomlott. Tehát nem a túlságosan arisztokratikus részecskék adott esetben már nem voltak jelen, mert addigra már elbomlottak. Ezért az ilyen szép, lassan változó halálállapot volt. A világegyetem tágulásával fokozatosan változtak a paraméterek, és amikor a világegyetem már eléggé kitágult és kihűlt, a legtöbb részecske szokásos módon elpusztult, de ezek az előbb említett mechanizmusok lehetővé tették azt, hogy bizonyos fajta objektumok kikerüljenek a hőhalál állapotából, és struktúrálódjanak, külön sorsuk keletkezzen. Tehát addig mindenki együtt, adott hőmérséklettel együtt mozgott, a Boltzmann eloszlás megmondta, hogy hány kell belőlük, de amikor mindenki a saját egyéni helyének megfelelően kiszállt a játékból, akkor különálló története kezdődött a különböző részecskéknek, és amikor némelyiknek szerencséje volt, akkor ezek túlélték a hőhalált, és utána ők alkották a következő felvonásnak, amikor már nem volt ő, annak ők alkották a szereplőjét. És így nem egyensúlyi állapotok jöttek létre, mert a relaxációs folyamatok nem bírták az ütemet a tágulással, és a nem egyensúlyi állapotokból egyrészt különböző hőmérsékletű dolgok jöttek létre a világban, mert például, amikor a gázfelhő elkezdett sűrűsödni, akkor ott megint melegebb lett. Az egész világ tágult és hűlt, a fotongáz tágult és hűlt, de bizonyos helyeken a hidrogén összesűrűsödött és megint fölmelegedett, és a napban már megint 10 millió fokos, vannak hideg és meleg helyek. Másrészt emiatt, hogy nem egyensúlyi állapotok vannak, megkezdődött a szerveződés lehetősége, és a világ egyre szervezettebbé vált. És ennek alapján meg tudjuk válaszolni az entrópia paradoxont, ami Boltzmannnak olyan sok fejfájást okozott. Ugye ez volt az ábra, hogy az entrópia elérte valamikor a maximumot. Hát egyrészt azt is tudjuk, hogy nem volt végtelen ideje a világnak, mert egyszerűen véges idővel ezelőtt kezdődött, tehát azt sem mondhatjuk, hogy végtelen világban már el kellett érni a maximumot. És ezek a véletlen fluktuációk, amiket Boltzmann kitalált, ezek nagyon valószínűtlenek, de helyett a Big Bang, az ősrobbanás, a táguló világegyetem frappáns választ ad erre a kérdésre. Egy táguló világegyetemben a maximum a lehetséges entrópiának az nő. Mert nem állandó a lehetséges rendetlenség. Erre van egy szép hasonlat, amit ilyenkor mindig el kell mondani. Tessék, kell képzelni egy nagy kastélyt, és mindenhol rend van. Kisgyereket beengednek egy szobába. Hát nyilván 5 perc múlva eléri a termodinamikai egyensúly, hogy minden egymás hegyén hátán, üvegcserepek, játékok egyenletesen elkeverve. De addigra a lakályok kinyitják a 4 szomszéd szobát. A gyerek rohan, itt is mindenhol csinálja a rendet, de kinyitnak újabb szobákat. A rendetlen szobák aránya a nyitottakhoz képest folyamatosan csökken. Mert eleinte 100% volt, aztán már csak a szobák 1/4 volt rendetlen. A gyerek folyamatosan dolgozik és csinálja a rendetlenséget, de egyre nagyobb a relatív rend. A lehetséges maximum nő, a valódi entrópia is folyamatosan nő. Nincsenek ilyen hülye állapotok, amikor éppen csökken az entrópia és a vázák összeugranak halóporaikból, nincs ilyen szakasz. De mégis az történik, hogy az aktuális entrópia per a lehetséges maximális entrópia aránya folyamatosan csökken, a rendezettsége a világnak nő, miközben a rendetlensége is folyamatosan nő. Azért van rend a világban, mert a világegyetem tágul. Ennek köszönhetjük azt is, hogy mi most itt vagyunk. Köszönöm szépen a figyelmet!
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Dávid Gyula előadását közvetítettük a Polaris csillagvizsgálóból. Különleges anyagok, különleges helyek az univerzumban. A felvétel technikai szerkesztője Teplicki István volt. Bővebb információk az előadás sorozatról és a Polaris csillagvizsgálóról a Magyar Csillagászati Egyesület honlapján a www.mce.hu címen található.